Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Az Omega űrkorszaka után visszaváltott kemény rockra a 70-es évek végén. A piramis sikerei hatására Révész Sándor őrsöket és Somlajos brigádokat alapítottunk mi, a Bamba nemzedék tagjai. A Fekete Bárányokat, a P-mobilt, a Hobo Blues blendet és a Beatrice-t üldözte a kommunista hatalom, a lemezgyár közelébe sem mehettek. Viszont két vidéki együttes, a debreceni Color és a miskolci Edda művek is lemezt jelentethetett meg. Aztán a 80-as évek elején minden átalakult a magyar könnyűzenei életben. Az európai klubfutballban 77-ben elindított angol forradalom viszont eszkalálódott. A pályán ez csak az ellenfeleknek okozott gondot, de a pályán kívül súlyos drámákat, rettegéseket okozott. A következő két órában a Beck 1979-től az 1985-ös Heysel tragédiáig tartó korszakát elevenítjük fel. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Az európai labdarúgó bajnokcsapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első öt kiírást a spanyol Real nyerte, majd jött két Benfica győzelem, aztán sorozatban három milánói, igaz, ezt két különböző ottani csapat produkálta. A 70-es évek elején a holland Ajax zsinórban három Becket nyert, majd ugyanezt tette a 70-es évek közepén a nyugatnémet Bayern München is. Érdekes, hogy az első angol győzelemre a 13. kiírásig kellett várni, addigra már nyert egyébként skót csapat, a Celtic is, viszont 77-től szenzációs eredményeket produkáltak az angolok. A visszajátszás legutóbbi műsorában már felelevenítettük a 77-es és 78-as liverpooli sikert. A mai adásunkban pedig jönnek az újabb szigetországi diadalok. Adásunk első negyedében három angol győzelem is. Regős László Pál és Cserjés Bendegúz összeállításai következnek.
Folytatódott az angol uralom, címvédés helyett viszont újonc ért a csúcsra. Ez történt a bajnok csapatok Európa kupájának 1978-79-es szezonjában. 33 együttes vívta ki a lehetőséget az indulásra, 32-en hazájuk bajnokaként, a Liverpool pedig kétszeres Beck címvédőként került főtáblára. Magyarországot az újpesti Dózsa képviselte, de sok öröme nem volt a lilafehéreknek. Már az első körben búcsúztatta őket a csehszlovák bajnok, az Zbrojovka Bruno. A címvédő Liverpoolnak sem jutott több öröm ebben a szezonban. Az első körben összesorsolták a két résztvevő angol csapatot, a Nottingham Forest pedig 2-0-ás összesítéssel búcsúztatta a Kenny Dalglishékat. Nottinghami együttesnek már az 1978-ban szerzett bajnoki cím is óriási tett volt. Az 1976-77-es szezonban még az angol másodosztályban szerepelt az együttes, ahonnan Brian Clough irányításával 77 tavaszán sikerrel megvívott osztályozón feljutottak. Clough ekkor már 2 éve vezette a Forestet, korábban a Derby County-val bajnok lett, a Leeds-et csődöt mondott a menedzser, Nottinghamben viszont egyenesen csodát tett. Az 1977-78-as szezon 42 bajnoki mérkőzésén összesen 24 gólt kapott a csapat, köszönhetően többek között a nyáron szerződtetett kapusnak, Peter Shiltonnak is. A korszak sztárcsapatát, a Beckben és a bajnokságban egyaránt címvédő Liverpoolt 7 ponttal megelőzve újoncként lett bajnok a Nottingham Forest, hogy aztán a következő szezonban a Beck első fordulójában is felülmúlja a Liverpooliakat. A Nottingham pedig ezután szárnyakat kapott. Az AEK Athént, majd a Real Madridot kiejtő Grasshoppert is magabiztos különbséggel búcsúztatta a csapat, jöhetett a Köln elleni elődöntő. A Forest hazai pályán 2-0-ról fordított, majd a 85. percben a kölniek egyenlítettek, 3-3-mal utazhattak Németországba az angolok. Idegenben ilyen Bowyer gólja döntött, a Nottingham a csodaszámba menő bajnoki címe után a Beckben a döntőbe jutott. A másik ágon is akadt meglepetés. A Malmőnek ugyan nem volt pokolian nehéz sorsolása, de a Monaco, a Dinamo Kiev, a Wisla Krakow és az Austria Wien ellen egyaránt a svédek bizonyultak jobbnak. A Malmőben sokan félprofiként játszottak. Testnevelő tanárok, banki dolgozók, mérnökök is szerepeltek a csapatban, de így is a döntőig meneteltek a svédek, akiknek a keretében kizárólag hazai, sőt, Malmő közeli születésű játékosok játszottak. A döntőt a Müncheni Olimpiai Stadionban rendezték 1979. május 30-án. A városban a meccset megelőzően uralkodó hangulatról a Képesport így írt.
A Müncheni Olimpiai Stadionban őrjöngő lázban égtek a nottinghami szurkolók. Az extázis immár két napja tartott, míg végül a Beck döntőn a győzelemtől, meg a jófajta bajor sörtől ittasan az egekig kiálthatták. Mi vagyunk a legjobbak. Az angol, s bizonyos értelemben a müncheni lapok is módszeresen izgatták a szurkolókat, s a finálé előtt egy nappal olyan vélemények is napvilágot láttak, miszerint az angol Nottingham Forest 5-6 góllal veri majd a svéd Malmö csapatát. A felkorbácsolt kedélyű angolok szélsőségesen tobzódtak a müncheni utcákon. 36 órával a kupadöntő előtt mozdulni sem lehetett tőlük, ellepték a belvárost, tanyát vertek az előkelő Marienplatzon, sörkarnevált rendeztek a bajor parlamenttől a főpálya udvarig. Vörös-fehér sálakat lobogtattak, csíkos kalapokat lengettek, éjjel-nappal arról győzködték a honi polgárokat, hogy ők a legelsők, s nincs náluk jobb, különb a világon. Míg nem a bajor nektártól fejbeverten egy-egy órára el nem aléltak. E furcsa tömegben az emberit, a megérthetőt, a számomra befogadhatót kerestem. Hát persze, hogy volt. Mert közelebbről fiatal angol srác csicsás nottinghami dressben jelvényt cserélt egy hosszúra nyúlt svéddel, hiszen, ha csendesebben, ők is jelen voltak. Nem is kevesen, a szervezők szerint 10 000. A következő sarkon egy szemüveges angol csekély német tudásával, de inkább jelbeszéddel udvarolni próbálta a fagylalt árus német kislánynak, arrább bajor korsókat vásárolt egy vidám társaság. Aztán a stadionban újra egybeolvadt a békés turista, a mindent felejtő elfogult szurkolóval, a sajtólelátóról csak egyfajta kép tárult elénk, a hullámzó tömeg. Ijesztő lehetett mindez a svédek számára. Egyetlen ember nem akadt, aki esélyt adott volna nekik, egy bíztató szó nem érkezett hozzájuk. Amatőrök voltak a meccs előtt, közben és utána is.
A döntő elején az esélytelenebbnek tartott Malmö került nagy helyzetbe. Egy röviden hazafejelt labdára Jánolov Kindval csapott le, de rosszul számolta ki a közötte és a Nottingham kapusa Shilton közötti távolságot. Megpróbálta átemelni ellenfelét, de a magasból aláhulló labdát Shilton magabiztosan húzta le. Kindval utólag a Guardiannek így nyilatkozott a helyzetéről és a döntőről.
Volt egy nagy lehetőségem, utána viszont ők voltak a jobbak. Talán lett volna esélyünk, ha megszerezzük a vezetést. Labda nélküli játékban nagyon jók voltunk akkoriban, miközben a védelmünket is tökéletesen megszerveztük. Ugyanakkor igaz volt ez a Forestre is, és sokkal nehezebb egy hozzánk hasonló stílusú csapat ellen játszani. Mi pedig angol futballt játszottunk.
A mindössze 32 esztendős Bob Hughton irányította a svéd együttest, ennek is köszönhető az angol filozófia a csapatnál, de talán Brian Claughtnak is segítség volt, hogy ismerő stílusban játszott az ellenfél. Az első félidő végén szerezte meg a vezetést a Nottingham Forest. John Robertson húzott el a bal szélen, beadására a hosszú oldalon érkezett Trevor Francis, és előrevetődve a hálóba fejelt. Az atlétikai stadion beton dobó körére érkezett a Nottingham csatára, amely centikre volt csak az alapvonaltól, de ez sem zavarta az ünneplésben. Francis volt az első angol játékos, akiért 1 000 000 fontot fizettek. Még az év februárjában, amikor a Birminghamtől igazolta le őt a Nottingham, Claughtnak ugyanis szüksége volt egy támadóra. Francis kiváló választásnak bizonyult. Első nemzetközi mérkőzésén győztes gólt szerzett a Beck döntőben. Mert hogy a Malmőnek nem volt válasza a Forest gólra, a Nottinghamieké lett a Beck serleg. Az angolok mutatott játéka ugyanakkor hagyott maga után kívánnivalót. Erről a Népsport így írt 1979. június 1-én.
A Nottingham pillanatnyi esélyt sem adott ugyan ellenfelének a reménykedésre, mégsem sikerült a győzelem mellé besöpörnie az egyöntetű elismerést, miszerint ez az angol együttes valóban Európa legjobb klubcsapata lenne. Kénytelen, kelletlen, persze azt is tudomásul kell végre venni, hogy manapság a futballkirály már nem díszes palásban, ékes koronával a fején ül a trónján. Ellenkezőleg. Egyszerű munkaruhát visel, ráadásul tökéletesen tisztában van azokkal a szakmai fogásokkal, amelyekkel akár bomba sikert is el lehet érni. A NOC valószínűleg nem nyit győzelmével új fejezetet a futball történetében, ezzel szemben remek példáját állíthatja annak, hogy igazi összefogással, hallatlan akarással, lelkesedéssel kis csapat is óriássá nőhet.
A Nottingham pedig ezt megtette, ebben pedig óriási szerepe van az együttes menedzserének, Brian Claughnak. De hogy reagált a Forest mestere a győzelem pillanatában?
Bárki méltán gondolhatná, ha egy labdarúgó együttes megnyeri a klubcsapatok legértékesebb trófeáját, a bajnokcsapatok Európa kupáját, akkor szakvezetője a találkozó lefolyásának pillanatában a legboldogabb ember a világon. Brian Clough, a Nottingham menedzsere, mégis morcos ábrázattal, összevont szemöldökkel állt fel a kispadról a végső sikert szentesítő hármas játékvezetői sípszó pillanatában. Egyetlen mosoly sem ült az arcán, az ünneplő tömegnek sem intette röpke hellónál többet. Rejtély marad, mi bánthatta a mestert, játékosai minden esetre pályafutásuk eddigi legszebb pillanataiban teljesen függetlenítették magukat szigorú edzőjüktől, s önfeledten ünnepeltek.
Az örömmámor természetesen nem csak a játékosokra, hanem a szurkolókra is kiterjedt.
Amikor Artemio Franchi doktor, az UEFA elnöke átadta a kupát McGovernnek, a Nottingham kapitányának, a nézőtéren elszabadult a pokol. A kitűnő söröktől s az oly hőnáhított sikertől teljesen megmámorosodott angolok olyan fogadtatásban részesítették a lelátó elé érkező együttest, amilyen futbolista számára jó, ha egyszer megadatik pályafutása során. Ekkor már Burns és Lloyd fogta a serleg két fülét, a többiek csupán másodpercekre jutottak a közelébe. Eközben a lelátón a svéd kapitány Georg Eriksson, az olaszok mestere Enzo Berzot és az NSK ex-kapitánya Helmut Schön hiába néztek egymásra csodálkozó, értetlenséget eláruló, közel sem elégedett tekintettel, sok ezer Nottinghami kiáltotta, ahogy csak a torkán kifért, a NOC, a legjobb a világon. Kiabálták, harsogták, pedig ott legbelül valahol igen mélyen talán ők is jól tudják. Nem az. Még Európában sem.
Ha nem is a legjobbak, de a győztesek a Nottinghamiek lettek. Sorozatban a harmadik évben nyerte angol klubba Beckett, de a sorozatnak még korán sem volt vége. Bár a bajnoki versenyfutást a Nottingham 1979-ben elbukta a Liverpool-lal szemben, a bajnokcsapatok Európa kupájában címvédőként így is indulhatott. Újabb angol címvédés. A Nottinghamet ezúttal sem tudta megállítani senki. Ez történt a bajnokcsapatok Európa kupájának 1979-80-as szezonjában. Ahogy az előző szezonban, ezúttal is 33 együttes vívta ki a lehetőséget az indulásra. 32-en hazájuk bajnokaként, a Nottingham Forest pedig címvédőként került a mezőnybe. Egy selejtezős párharcot rendeztek, melyen az ír Dundalk 3-1-es összesítéssel búcsúztatta az északír Linfield együttesét. Magyarországot ezúttal is az újpesti dózsa képviselte, de Fazekas Lászlóiknak ismét a csehszlovák bajnok állta útját az első körben. A Dukla Praha ugyan Budapesten 3-2-es vereséget szenvedett, de Prágában megfordították a párharcot, 2-0-ás győzelmükkel pedig tovább jutottak.
Magunkat okolhatjuk a kiesésért. Az utolsó 3 percig kezünkben volt a lehetőség a továbbjutásra, de csatársorunk képtelen volt az egyenlítésre. Fazekas 3 gólszerzési alkalmat is elszalasztott. A találkozót tulajdonképpen Budapesten vesztettük el.
Így értékelt a Dózsa vezetőedzője Várhidi Pál a kiesést követően. Akadt meglepetés is az első körben. A Milán 20 éves hazai, európai veretlenségét megtörte a Porto. Az előző 3 kiírásból 2-szer is Beckett nyerő Liverpoolt pedig kiejtette a szovjet bajnok Dinamo Tbilisi. Bár az Anfielden még 2-1-re nyertek az angolok, de a Dinamo hazai pályán 3-0-ra győzött és búcsúztatta a Liverpoolt. A szovjet együttes 2 stílust ötvözött. Az orosz és ukrán csapatokra jellemző, sok futáson és gyors passzokon alapuló játékot keverte a grúz és örmény együttesek sajátjával, az egyéni képességek és a technika középpontba helyezésével. A következő körben aztán a Hamburg ellen már nem sikerült a bravúra Tbilisinek. A nyugatnémet bajnok kettős győzelemmel jutott a legjobb nyolc közé, ahol aztán idegenben lőtt több góllal a Hajduk Splitet is búcsúztatták Félix Magáték. Az elődöntőben az akkor hatszoros meggyőztes Real Madrid következett a Hamburgnak. Az első mérkőzésen Spanyolországban 2-0-ra győzött a hazai csapat. A németek azonban a visszavágón Kaltz és Keegan ellenállhatatlan játékának köszönhetően megfordították a párharcot.
A legjobb 16-ba kerülésért a Liverpool feltűnően korai búcsúja jelentette a szenzációt, most pedig a vége előtt az a nagy meglepetés, hogy a hatszoros meggyőztes Real Madrid kupakarriere legsúlyosabb vereségével kényszerült búcsúra.
Ez a nagy vereség 5-1-et jelent. Kaltz és Hrubes kétszer-kétszer, Memmering egyszer talált be, de a hamburgiak kétszeres aranylabdás angol támadója Kevin Keegan is kiválóan játszott a Népsport szerint.
A Real minden igyekezete hiába valónak bizonyult, a hamburgiak könnyedén állították meg az akciókat, s ha Keeganhez került a labda, már is tombolt szurkoló sereg. A 20 éves García Pérez, aki az első mérkőzésen szenzációt keltett játékával, most zavartan szaladgált, rendre csak Keegan után.
A Hamburg tehát döntőbe jutott, ahol a címvédő Nottingham Forest várt a németekre. A Real Madrid vezetőedzője Vujadin Boskov a kiesés után elmondta véleményét a döntős párosításról.
A jobb futballnak kell győzedelmeskednie, a Hamburg pedig jobb labdarúgást játszik a Nottinghamnél.
De milyen futballt is játszott a Nottingham Forest? Jonathan Wilson Futballforradalmak című könyvében így ír a Brian Clough által vezetett csapatról.
Az 1980-as években Clough akkor is az ország fél tucat legjobb alakulata között tudta tartani a Forestet, amikor már elfogyott a pénz, mégpedig a kulturált, türelmes passzjátékkal. Egy csapat, szögezte le, csak akkor tud kivirágozni, ha birtokolja a labdát. A virágoknak köztudottan esőre van szükségük, ez létfontosságú számukra. A józanész pedig azt sugallja, hogy a futballban maga a labda a létfontosságú elem. Clough egyike volt azoknak a menedzsereknek, akik korán felismerték a média hatalmát, és ennek megfelelően manipulálták. Vontatott Teesside-i dialektusa pedig parodisták és humoristák kedvelt célpontja lett. Lubickolt a figyelem középpontjában, csiszolgatta poénjait, amelyeket gyilkos időzítéssel sütött el, mindig saját magát fényezve. Róma sem egy nap alatt épült fel, mondta egyszer, de nem én irányítottam az ott folyó munkálatokat. Clough mindig lenézte azokat, akik, ahogyan fogalmazott, játékfigurákat tologatnak egy filcasztalon, de ő maga sem hagyta teljesen figyelmen kívül a taktikát. Valójában mesteri stratéga volt. Nagy szakértelemmel igazolt le játékosokat, akiknek a képességei olyan mértékben egészítették ki egymást, hogy szükségtelenné váltak a részletes, egyénre szabott instrukciók. Hatékonyságát bizonyítja az a rengeteg játékos, akik a Forestnél világverőnek tűntek, majd eladásuk után kudarcot vallottak.
A Brian Clough irányította csapatok rendszere nem volt bonyolult, és nem is változott sokat az idő múlásával. A Derby County balszélsőjének Alan Hintonnak annyi volt a feladat a Cloughnál, hogy maradjon a szélen. Ez a feladat a Nottinghamnél John Robertsonra jutott, aki Wilson könyve szerint egy lassú, de tehetséges szélső volt, akit Clough a selejtek között talált.
Robertson a balszérről szervezte a játékot, Gary Birtles pedig tartotta a labdát, amíg érkezett Tony Woodcock vagy Trevor Francis. A kevésbé mozgékony Robertsont Martin O'Neill kompenzálta a középpálya jobb oldalán, aki behúzódott, ezzel lehetővé téve, hogy a két középső középpályás, általában John McGovern és Ian Bowyer, balra tolódva fedezzen. A jobb oldalon a széljáték a felfutó szélső hátvédre, Viv Andersonra hárult.
A balszélső Robertson kulcs szerepet játszott a 79-es döntőben, ahol gólpasszal jelentkezett. Beadását Trevor Francis fejelte a hálóba, és mint kiderült, Robertson egy évvel később is nyerő embernek bizonyult. Köd gomolyog a Trent folyó felől, és én mindig ide vágyódom, a City Groundra. A 70-es évek vége óta a Mall of Kintyre című Wings dal dallamára így énekelnek az otthonukról a Forest szurkolói. Az 1979-80-as back szezonban a City Groundon pedig csak egy csapat tudott győzni. A negyeddöntőben a Dynamo Berlin 1-0-as előnyre tett szert Nottinghamben. Berlinben viszont a Forest 3-1-re győzött, és bejutott a legjobb négy közé. Korábban a svéd és a román bajnokot búcsúztatta a nottinghami csapat. Nem mondható nehéznek tehát a sorsolása. A keletnémet Dinamo Berlin kiejtését követően viszont az Ajax következett. A hazai 2-0-ás Forest sikert nem tudták ledolgozni a hollandok Amsterdamban. A Nottingham így bejutott a madridi döntőbe. A Real Madrid 5-1-es legyőzése óta a Hamburgot tartották esélyesnek a végső győzelemre. Brian Clough és a Nottingham viszont máshogy gondolta. Idézzük a Népsport 1980. május 29-ei számát.
A 20. percben váratlanul szereztek vezetést a Nottinghamiek. Robertson balról középre cselezte magát, elvesztette a labdát, amely azonban ismét elépattant, és 18 méterről jobbal a bal sorokba lőtte. 1-0.
Ezt követően pedig a nottinghami kapus Peter Shilton lépett elő főszereplővé, aki minden kapura tartó hamburgi próbálkozást hárított.
Mintha mindkét együttes játékosainak ugyanaz az edző tartott volna taktikai értekezletet. Azonos hadrendben és felfogásban játszott az angol és a nyugat-német csapat. Megpróbálták elaltatni ellenfelüket, majd a lassú adogatásuk után felgyorsítva a játékot, létszámfölényt igyekeztek kiharcolni és veszélyeztetni a kaput. A hamburgiak többet birtokolták a labdát, fölényüket szögletek is jelezték, de a jól tömörülő és önfeláldozóan védekező angolok ellen nem tudtak helyzetet teremteni. Ha pedig sikerült kapura küldeni a labdát, a biztos kezű Shilton hárított. A második játék részre a Hamburg erősítette támadósorát, és Rubes beállítás után három csatára hamaszta Shilton kapuját. A nagyszerűen védekező angolok ellen azonban alig-alig tudtak helyzetet megteremteni a hamburgiak. Egy alkalommal pedig a Nottingham segítségére sietett Fortuna, akkor, amikor Kálc lövését a kapufa hárította. Ez a 90 perc bebizonyította, hogy mit sem ér a meddő mezőny fölény és a gólhelyzet, ha nincs legalább egy olyan játékos, aki a kínálkozó lehetőséget ki tudja használni. A hamburgiaknál ezen az estén ilyen játékos nem akadt.
A nottinghami együttes megtartotta egy gólos előnyét, és ezzel a győzelemmel megvédte címét a bajnokcsapatok Európa kupájában. Nem akármilyen teljesítmény. 3 évvel ezelőtt még a másodosztályban szerepeltek a nottinghamiek Angliában, 1978-ban újoncként bajnoki címet ünnepeltek az első ligában, majd szintén újoncként megnyerték a Becket is 1979-ben. És bár a bajnokságban nem jött össze a címvédés, az európai porondon igen. A Nottingham Forest ezzel máig az egyetlen csapat, amely többször nyerte meg az európai klubfutball legértékesebb trófeáját, mint hazája bajnokságát.
My desire is always to be on all of Kintyre.
Ebben a szezonban az angol bajnokságban már csak az 5. helyen végzett a Nottingham Forest. Ennek ellenére címvédőként indulhatott a következő Beck kiírásban is. Ott viszont már nem termett babér a Forest számára. Az első körben búcsúztak Brian Cloughék, a nottinghami csoda véget ért.
Harmadszor győztes a Liverpool, 15 év után döntőzik ismét a Real Madrid, magyar a játékvezető. Ilyen volt a bajnokcsapatok Európa kupájának 1981-es fináléja. We will fly, impossible to tame, like oil in the ocean. Az 1979-es, 1980-as idényben Angliában két gigász csatázott egymással, a Liverpool és a Manchester United. Az akkor kétszeres Beck címvédő Nottingham Forest csupán 6. lett, végül 2 pont előnnyel a Bob Paisley-féle Liverpool lett a bajnok. Spanyolországban szintén kijelezett volt a küzdelem, a Real Madrid mindössze 1 pont előnnyel nyerte meg a La Ligát, ezzel kiharcolva a Beck kijutást. A két csapat útja a döntőig. A Liverpool először a finn OPS-t győzte le, aztán a Skót Aberdeent, a CSKA a Szófiát, az elődöntőben már nehézségekbe ütközött a Bayern München ellen, de a 0-0-ra és 1-1-re végződő párharc után az angol csapat jutott a döntőbe. A Real Madrid először az ír Limericket győzte le, aztán a 8. döntőben a budapesti Honvéddal találkozott. Az első mérkőzésen 1-0-ra kapott ki a magyar csapat, a másodikon 2-0-ra. És egy kis érdekesség a második meccsről, egy népsport részletet hallhatnak.
Gonosz, egyben kivéthetetlen merényletet intézett a tél az utóbbi esztendők egyik legnagyobb érdeklődéssel vált Beck találkozója ellen. A két hete Madridban kellemes mediterrán őszi időben lejátszott találkozó végezetével bizony senki sem gondolta volna, hogy a visszavágóra a Népstadion játékos kedvű labdaszedői hóembert formáznak majd a kapuk mögötti területen. A hó mindenkit meglepett. Szurkolókat, játékosokat egyaránt, de elsősorban a telet csak ritkán, elvét alátó madridiakat érintett.
Mindez november 4-én. A Real Madrid tehát tovább jutott a Honvéd ellen, a negyeddöntőben a Spartak Moszkvát búcsúztatta, az elődöntőben pedig az Intert. A döntőt így 1981. május 27-én rendezték a Liverpool és a Real Madrid között, ám előbb a két csapat bemutatója. A Liverpool az aranykorszakát élte ebben az időszakban, vezetőedzőjük a legendás Bob Paisley, aki az 1973-as kinevezése óta már bezsebelt két Beck győzelmet 1977-ben és 78-ban, és hazai szinten is remekelt. Viszont volt egy nagy csalódás is. 1979-ben a Becknek már az első fordulójában kiesett a szovjet Dinamo Tbilisi ellen. Ennek ellenére a csapásból sikerült felállni, hiszen ahogy már említettem, a bajnokságot megnyerte a csapat. Az edző ekkor 6-7 éve Bob Paisley volt, akinek tekintélye hatalmasnak bizonyult, hiszen korábban a szintén legendás Bill Shankly segédedzőjeként dolgozott, így már jó ismerte a csapatot. A keze alatt vált a Liverpool Európa legjobb csapatává, a bizalom felé töretlen volt a Tbilisi elleni botlás ellenére. Filozófiájának legfontosabb eleme a szerénység és a tiszta beszéd volt, amely arról szólt, hogy a játékosokhoz nagy türelemmel és nyugodtsággal, kevés üvöltéssel és dühel kellett állni. Emellett a játékos megfigyeléshez is remekül értett, ő hozta a klubhoz Dalglisht, Sonest és Hansent is, akik az 1980-as, 81-es bekidényben már ismert és tapasztalt játékosai voltak a Liverpoolnak. A Real Madrid a Beck szempontjából súlyos gödörben volt sokáig, hiszen legutóbb 1966-ban járt döntőben. 1978-ban egy fontos és meghatározó korszak zárult le a királyi gárdánál. Meghalt Santiago Bernabeu, aki 1943-tól volt a Madrid elnöke. A Real döntőbe jutás ebben az időszakban azért volt érdekes, mert nem voltak a csapatnál igazi nagy nevek, klasszisok, ha úgy tetszik, akik a csapatot jellemezték általában. Az 1960-as évek végén kialakuló sok fiatalból álló keret a 70-es évek végén elkezdett kiöregenni és átalakulni, ugyanakkor már ekkor volt néhány játékos, aki tagja volt az 1983-ban kezdődő újabb nagy Real korszaknak, aminek legismertebb neve Emilio Butragiano volt, csak hogy ő 1981-ben még a Castillában futballozott. A klub vezetőedzője akkoriban a jugoszláv Vujadin Boskov volt, aki 1979-ben vállalta magára a csapat vezetését, és hamar bebizonyította, hogy nála jó kezekben van a klub, hiszen egyből spanyol bajnok és spanyol kupa győztes lett. A Real Madrid legismertebb játékosa ekkor Santillana volt, aki nagy fizikumával és remek feljátékával tűnt ki. We will fight, impossible to tame, like oil in the ocean. A Liverpool Real Madrid megdöntőt 1981. május 27-én rendezték a párizsi Parc des Princes-ben. A mérkőzésen Palotai Károly fújta a sípot, aki korábban olimpiai bajnok labdarúgó, és a győrel magyar bajnok és háromszoros kupa győztes volt. Labdarúgó pályafutása egy sérülés miatt 1967-ben véget ért, utána rögtön játékvezetőként helyezkedett el, először megyei szinten, három év múlva már az NB1-ben és nemzetközi mérkőzéseken is fújta a sípot. Ő a világon az egyetlen, aki a Becket játékosként és játékvezető őként is megjárta.
A megdöntő közés azért meg kell említeni, hogy négyen vagyunk a világon jelen pillanatban. Volt a Leo Hord, volt a Lobello, és volt a Dinst, és jó magam akik. Tehát ezek olyan nevek, amik tényleg a játékvezetésben és a labdarúgásban megvannak. Tehát mi voltunk, akik duplázók. Előtte volt az UEFA kupa döntő, aztán volt a nagyon látványos Bázelban egy megdöntő, előszerűen Barcelona, ott 4-3-as meccs volt a Barcelona nyert, és volt két mérkőzés, az mindegyik 1-0 volt. Az első volt a 76-ban Glasgow-ban Bayern Saint-Étienne, és 81-ben pedig volt a Párizsban a Liverpool és a Real Madrid mérkőzés. És a foci annyi minden jót adott az életemnek. Hát ma már mit mondhat az ember? Csodálatos.
Palotai Károly az Arcvonások című korábbi rádióműsorban beszélt a játékvezetői élményeiről, most pedig következik az 1981-es Begdöntő krónikája. A Liverpool kezdő csapata. Ray Clemens, Phil Neal, Ellen Kennedy, Phil Thompson, Ray Kennedy, Ellen Hansen, Kenny Dalglish, Sammy Lee, David Johnson, Terry McDermott, Graeme Souness. A Real Madrid kezdő csapata. Agustín, Rafael García Cortés, José Antonio Camacho, Uli Stílike, Andrés Sabido, Vicente del Bosque, Juanito, Ángel de los Santos, Santi Jana, Antonio García Navajas, Lori Cunningham. A Népsport így írt a döntőről 1981-ben.
Több ezer angol és spanyol szurkoló érkezett a francia fővárosba, hogy szemtanúja legyen a labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupája 26. döntőjének. A hangpárbaj már a stadionon kívül megkezdődött, s szinte elszabadult a pokol, amikor a magyar játékvezetői hármas, Palotai, Kőrösi, Kuti jelt adott a kezdésre. A lelátón 48.360 néző énekelt, trombitált, verte a dobot, lobogtatta a zászlót, éltette kedvenceit.
Az esős mérkőzés elején a Liverpool igyekezett irányítani és több veszélyes helyzetet is kidolgozott, de gól nem született. Palotai játékvezetőnek sűrűn be kellett avatkozni a szabálytalan túlfűtött játék miatt. Körülbelül negyed óra elteltével a Real Madrid felvette a versenyt, és neki is megolta maga nagy helyzete, de José Antonio Camacho mellé lőtt. A két oldalon lévő szoros emberfogás nem engedte, hogy bármelyik játékos egyénileg nagyot tudjon villanni, a liverpooli védő Cunninghamet, a madridiak pedig Dalglist fogták szorosan. A mezőny legveszélyesebbje egyértelműen Camacho volt, aki ismét kapu közelbe került, átemelte a kapus, de fölé ment a labda. A két csapatjátéka kioltotta egymást, a Real Madrid alapból lassan járatta a labdát, hirtelen kiugratásokkal tarkítva, a Liverpool pedig a labda tartásra helyezte a hangsúlyt, és a szélsőket igyekezett minél jobban bevonni a játékba. A második félidőben a mérkőzés addigi legnagyobb helyzete a Real Madrid előtt adódott, Camacho volt Clemenssel szemben, de elkapkodta a helyzetet, fölé lőtt. Ezután ismét a Liverpool támadott többet, de valós veszélyt nem jelentett, aztán végre jött a gól. A 82. percben egy bedobás után Kennedy mellel vette le a labdát, átjutott Cortesen, aztán a kapujából kijövő Augustin mellett a Liverpool játékos a kapuba lőtte a labdát. 1-0, és ez maradt a végeredmény is. A gólszerző Ellen Kennedy a neves spanyol sportlapnak a márkának így emlékezett vissza a mérkőzése 37 év távlatából.
A szurkolóink izgatottak voltak, még úgy is, hogy a bajnokságban nem szerepeltünk annyira jól. Emlékszem, hétfőn repültünk, és egy helyi hotelben aludtunk. Szerencsére szereztünk elég jegyet a hozzátartozóinknak. A szobán Allan Hansennel osztoztam, aki ugyanúgy készült, mint bármely más meccsre. Az elődöntőben a Bayern ellen Kenny Dalglish és én még sérültek voltunk. Törött volt a csuklóm, de azt mondtam Bob Paisley-nek, hogy nem kell aggódni, minden rendben. Aztán beleraktak egy nagyon kényelmetlen fémlapot a csuklómba, de az akarat erősebb volt a fájdalomnál. Meg kellett mondanom, hogy aludtam. Nagyon jól. A döntő napján semmi különlegeset nem csináltunk. Sztéket ettünk és teát ittunk. Manapság ez elképzelhetetlen. Akkoriban nem tudtunk sokat az ellenfélről, nem is volt fontos. Nem töpték túl a fejünket, csak idegessé tett volna. Tudtuk, hogy nagyon jó játékosaik vannak, tiszteltük őket, de semmi több. A döntő után hosszú éjszakánk volt Párizsban. Sokan szórakozni mentünk, velünk tartottak a barátaink, még Hansen családja is, és Bob Paisley is ott volt. Énekeltünk, és jól éreztük magunkat. Aztán a fogadtatás Liverpoolban elkápráztatott. Még az Everton szurkolók is gratuláltak.
Most pedig egy újabb részlet a Népsport tudósításából.
A spanyol szurkolók biztosak voltak abban, hogy az értékes trófea hetedszer is Madridba kerül, az Angliából érkezett nézők pedig esküdtek arra, hogy nem nyerheti más a kupát, csak a Liverpool harmadszor. És Egyik együttes sem volt képes arra, hogy rákényszerítse stílusát, akaratát a másikra és döntésre vigye a dolgot. A csatároknak ugyanis túl kemény dió volt az ellenfél védelme, képtelenek voltak feltörni, mert mindig akadt egy láb vagy egy közbevetődő test, amely elállta a kapu felé vezető utat. A távoli lövések, ezekből csak elvétve akadt, pedig nem okoztak gondot. A szép, élvezetes játék helyett nagy küzdelmet láthattak a szurkolók, s már mindenki biztos volt abban, hogy hosszabbításra kerül sor, amikor egy felfutó hátvéd, Ellen Kennedy, csatárokat megszégyenítő higgadsággal feltette arra a bizonyos íre a pontot. 8 perccel a befejezés előtt. És ezzel Angliába került a Beck trófea.
Palotai Károly háromszoros IPA-ba fújt. Furcsa élmény lehet egy ilyen kaliberű játékvezetőnek lenni Magyarországról. Egyik nap még megdöntőt fújt, pár napra rá már a Csepel, Vasas és Voláni Nyíregyháza mérkőzéseken dolgozott. Visszatérve a megdöntőre, a Liverpool tehát 1-0-ral legyőzte a Real Madridot, Bob Paisley csapata Európa csúcsára került ismét, a spanyoloknak nem sikerült a back feltámadás.
A 13. back kiírást nyerte először angol csapat, a Manchester United, aztán a 22-ig kellett várni a szigetországi foci szerelmes az újabb sikerre. 1977-ben a Liverpool ért a csúcsra, és ezzel egy példanélküli sorozat vette kezdetét. A Liverpool 78-ban megvédte a címét, majd az angol másodosztályból induló kis csapat, a Nottingham, Robin Hoodi csínnyel meg sem állt a kontinens trónjáig, majd 1980-ban duplázott. 1981-ben a Liverpool visszavette a trónt tőle, ezzel 5 egymást követő évben Angliában pihent a nagyfülű trófea, és az igazi szenzáció csak ezt követően jött. Mindjárt a visszajátszásban is.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Lelik Réka is távozik a Diósgyőr kosárlabda együttesétől. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kora nyárias időre készülhetünk a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Lelik Réka távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 idény után hagyja el az együttest. Lelik 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett. Korábban már 6 játékos elköszönt a borsodi klubtól. Subka Attila lesz az NB1-es Kisvárda a labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es idényben már irányította az együttest, amely akkor 5. lett az élvonalban. A Várda Labdarúgó Akadémián szakmai igazgatóként dolgozott Subka, korábban a Debrecennel 2 bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. A női vízilabda OB1 döntőjének első mérkőzésén a Ferencváros magabiztosan 15-8-ra nyert a BVSC ellen a Népligetben. Ezzel előnybe került az egyik csapat 3. győzelméig tartó párharcban. Az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronz csatájának első találkozóján a BVSC hazai medencében 16-11-re verte a Szolnokot, amivel 1-0-ra vezet az egyik fél 3. sikereig tartó párharcban. Az Ausztriától elszenvedett 3-2-es vereség után a magyar férfi röplabda válogatott 4 játszmában győzött Ciprus ellen a Fonyódon zajló Mevza torna 2. játéknapján. Nemzeti együttesünk még a luxemburgiakkal és a horvátokkal találkozik a Közép-Európai Szövetség első ízben kiírt világranglista pontokat adó viadalán.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, többen súlyosan megsérültek, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával. Több tűzoltóautó, mobillabor és mentőhelikopter érkezett az üzemhez. A tüzet már oltják. A Tiszaújvárosi Krónika közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbant fel. A katasztrófa védelem szerint a lakosságot nem veszélyezteti a robbanás. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra, Szerepel köztük a Hunnia perben 2023 márciusában hozott ítéletről, valamint a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. A köztársasági elnök hivatala szerint a dokumentumokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indok K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet a férfinak. A Fidesz úgy reagált a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból, ismét bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Bővíteni kell a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, és javítani kell a légikikötő megközelíthetőségét is. Erről beszélt a közlekedési miniszter, miután megérkezett az újraindított első közvetlen járat az Egyesült Államokból Budapestre. Vitézi Dávot hangsúlyozta, a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett. 6 év szünet után ma reggel érkezett meg az első közvetlen járat Philadelphiából Budapestre. 6 év után újraindult az American Airlines közvetlen napi repülőjárata Philadelphia és Budapest között. Az első gépet tegnap este ünnepséggel búcsúztatták Pennsylvániában. A kevesebb mint 9 órás menetidejű vonalon közlekedő első Boeing gép csak nem teljesen megtelt. A szakemberek szerint a járat indítása ösztönözhet más amerikai légitársaságokat is, így a jövőben újabb közvetlen összeköttetések jöhetnek létre az Egyesült Államok és Magyarország között.
Közlekedés.
Az M5-ös autópályán Budapest felé Ócsa térségében kátyóznak, a 28-as és a 29-es kilométer között a külső sávot zárták le, a munkavégzés mögött 2-3 kilométeres a lassulás, szakaszos torlódás.
Időjárás.
Mindenütt derült az ég, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Délután 23-28, késő este 13 és 20 fok várható. Hasonlóan napos, kora nyárias idő lesz a hétvégén is, pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet erős UV-sugárzással.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Addig jár a korsó a kútra, amíg eltörik. Ezen magyar mondásnak van német megfelelője is, bár nem feltétlenül ezen járt az agyam 1982. május 25-éről 26-ára virradó éjszaka a ceglédi laktanya melletti őrtoronyban, ahol a magyar néphadsereg sorállományú katonájaként őriztem a semmit. Ugyanis a délután 4-kor kezdődő és másnap 4-ig tartó őrszolgálat után került sor a Beck 27. döntőjére. És eszembe jutott a Bayern München 74-es, 75-ös, 76-os fináléja. Mindhárom alkalommal a tűzzel játszott. Éppen aktuális ellenfelének voltak nagyon jó periódusai. 74-ben az Atletico Madridnak az első meccsen, 75-ben a Leeds Unitednak, 76-ban pedig a Szenetiennek, a végén azonban mindig a németek nyertek, pedig akkor még Gary Lineker tinédzser volt, és nem figyelt a világ a mondataira. Én is tinédzser voltam 1982-ben, és rám sem figyelt senki, amikor azon gondolkoztam ott, a Törteli úton, az őrtoronyban, hogy vajon nyerhet-e a negyedik döntője alkalmával is az FC Bayern. Nyilván semmit nem tudtam a zárt ország zárt laktanyájában a formákról, előjerekről, igazából a csapatokról sem sokat. Talán csak annyit, hogy Anglia a sporták tanítómesterének tartja magát, Németország meg jó tanuló hírében áll. Egy Magyarországon élő átlag ember életében addig 4 Bayern München meccset látott, Aston Villát meg egyet sem. Münchenről nemigen tudta, hol van. Krivoj Rogot, Artyeket meg Leningrádot tanították az iskolában. Az Aston Villa esetében meg azt találgatta, hogy az Aston vagy a Villa a városnév. Május 26-án délután 4 órakor befejeződött az őrszolgálat. A laktanya talán egyetlen működő Cseppel teherautója visszavitt minket a körletbe, és még sikerült vennem ott egy aznapi népsportot, hogy megtudjak valamit a pályára lépő csapatokról. De abból a lapszámból legtöbbet Kádár Jánosról tudtam meg, aki aznap ünnepelte a 70. születésnapját. Hát rá kicsit sem voltam kíváncsi, de a megdöntő napján is ő uralta az újságot, és még egy hegyke kis fotó is készült országunk akkori első emberéről, amint proli gatyájában és rövidújú ingében pingpong asztal mellett állva ütőt fog a kezében. Aztán szerencsére a Népsport utolsó oldalán találtam néhány sort az esti döntőről is.
Az idei két részevő, mint ismeretes, a kontinens két legerősebbnek tartott bajnokságának reprezentánsa, a Bayern München és az Aston Villa. A Bayern München az angol klubcsapatok diadalsorozatát próbálja megtörni. Közismert, hogy Albion kiválóságai 1977-től kezdve minden alkalommal a Szigetországba vitték a trófeát. A Liverpool háromszor, a Nottingham Forest pedig kétszer diadalmaskodott. Az már szinte történelemnek számít, hogy korábban éppen a Bayern München aratta a babérokat. A magyarok 1974-től kezdve egymás után három kiírásban is térdre kényszerítették vetétársaikat. A szerda esti futballcsemege favoritjának általában a Bayern tekintik. Beckenbauer, Maier, Gerd Müller egykori klubjának vörös mezében olyan klasszisok futnak majd ki a pályára, mint a kétszeres aranylabdás Rummenigge, aztán Breitner, Dieter Hönes, Dremler és Dürnberger. Ezzel szemben a Birminghamiek szürke egerek keresztnévre hallgatnak, noha kollektív erőteljes csapatjátékuk mégiscsak a fináléig vitte őket. Érdekesség, hogy mindkét döntős többnyire a 4-4-2-es hadrendet alkalmazza. Dieter Hönes és Rummenigge a Bayern két éke, míg az angoloknál Whitey és Morley feladata a befejezés. A döntő sztárja minden bizonnyal az isteni Kalle Rummenigge lesz. De érdemes figyelni majd Gary Shaw mutatványait is. A Villa 21 esztendős kedvence ugyan a 40-es VB keret szűkítés után már nem érdekelt a mundiál küzdelmeiben, de övé a jövő. A Rotterdami Stadion igazgatósága fokozott erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy elejét vegye az angol turisták várható álmokfutásainak. Ha az angolok vereséget szenvednek, akkor alkalmasint keserűségből tényleg rohamra lendülhetnek a Szigetországból érkezett fiatalok. Ezért a sporttelepen 1100 rendőr tart majd szolgálatot, köztük lovas rendőrök is. Elővigyázatosságból a két tábort elkülönítik egymástól. Az angolok egyébként már bemutatkoztak a holland kikötővárosban. Egy csoportjuk kedre virradóra ittas állapotban randalírozott a város központjában. Autókat borított fel, kirakatokat tört össze. Közülük 60-an már rács mögül szurkolhatják végig a döntőt.
Én a ceglédi laktanyában szurkolhattam végig az 1982-es döntőt, igaz a végét már csak titokban, mert 10 órakor takarodó volt. Szerencsére az ügyeletes tiszt is nézhette a meccset, mert nem ellenőrizte a napirend betartását. Egyébként annak, hogy ezt a Bayern Aston Villa Beck döntőt elhallgatta a magyar sajtó, annak nyilván az is volt az oka, hogy a Bayern München padjáról egy bizonyos Csernai Pál irányított, aki nem éppen a főkapun keresztül távozva hagyta el az országot, viszont nem akár milyen sikereket ért el a szabad világban.
Az 1932-ben született Csernai Pál magyarországi pályája csúcsát 1955-ben érte el, amikor két alkalommal is szerepelt a magyar labdarúgó válogatottban. Az 1956-os forradalom után a Német Szövetségi Köztársaságba emigrált, és az akkori bajnoki második Karlsruher SC játékosa lett, amelyben 28 mérkőzésen lépett pályára, és 6 gólt szerzett. Később játszott Stuttgartban, majd 1966-ban Svájcban fejezte be játékos pályafutását. Edzői szakképesítését Svájcban szerezte, majd 1968-ban Nyugat-Berlinben kezdett trénerként. 1977-ben az aranycsapat játékosának, Lorán Gyulának lett a segítője az Eintracht Frankfurtnál, majd Lorántól együtt az FC Bayern Münchenhez került. Nem sokkal később menesztették Lorántot, és Csernai vette át a bajorok vezetőedzői posztját, miután a csapat nagyszájú világbajnoka, Paul Breitner fellázította a csapatot az elnökség által kiszemelt Max Merkel ellen. Breitner egyébként Csernai 2013-ban bekövetkezett haláláig remek kapcsolatot ápolt a magyar mesterrel, akkor is gyakran meglátogatta, amikor utóbbi már hazaköltözött Magyarországra.
Ez a Csernai Pál vezette az 1981-82-es szezonban a megdöntőbe a Bayernt, és tanított meg a csapattal egy különleges területvédekezést. A Pál System ellen abban a sorozatban nem nagyon volt ellenszere egyetlen csapatnak sem. Az odáig vezető úton a Bayern a svéd Östersd 6-0-ás, a Benficát 4-1-es, az Universitate Craiovát 3-1-es összesítéssel ütötte ki, mindössze az elődöntőben a CSKA Szófia elleni idegenbeli meccsen kapott sok gólt. Azon 4-3-ra nyertek a bolgárok, viszont a müncheni visszavágó 4-0-ás sikert hozott. Vagyis sokkal magabiztosabban menetelt a döntőink, mint az első meggyőzelme idején az 1973-74-es kiírásban, pedig a kerete gyengébb volt. Az Aston Villának talán kicsit nehezebb útja volt, de csak egy csapat ellen rezgett a léc, és csak 2 gólt kapott 8 meccsen. Azt a 2-t a második fordulóban a keletnémet Dinamo Berlin ellen, amelyet csak idegenben lőtt több góllal búcsúztatott. Az izlandi Valur ellen 7-0-ás, a szovjet válogatottal egyenlő Dinamo Kijev ellen 2-0-ás, a belga Anderlecht ellen 1-0-ás összesítéssel jutott tovább. A döntő előtt mégiscsak az szólt mellette, hogy Angliából érkezett. Bajnokként, hiszen akkor csak az aranyérmes mehetett a bajnokok sorozatába. Viszont ennek az angliai elsőségnek komoly értéke volt. Ugyanis a Beck címvédő és 5 év alatt ott 3-szor csúcsra érő Liverpool 9 ponttal, a 79-es és 80-as meggyőztes Nottingham pedig 10 ponttal gyűjtött kevesebbet. A Liverpool 5., a Nottingham 7. lett abban a bajnokságban, amelyben az Aston Villa győzött. Aztán eljött az a bizonyos 1982. május 26-a, a Beck döntő, amelyen a Bayern egyértelműen dominált. Annyira, hogy ez még a Ceglédi laktanyából is látszott. Ja, és kikapott. A 67. percben Morley Kétsel után a 16-os bal oldaláról keresztbe küldte a labdát, és a fedezetlenül érkező Whitey 7 méterről úgy lőtt a hálóba, hogy a labda a bal kapufáról vágódott be. 1-0. Ez volt a 82-es Beck-döntő egyetlen gólja. A Bayern München a 70-es évek közepén nyert 3 Becket úgy, hogy a döntők egyikén sem dominált egyértelműen, nem számítva ide a 74-es megismételt meccset. 82-ben a fináléban jobb volt, mint az ellenfele, és kikapott. A meccs utáni napon a müncheni városházán a nagyszabású fogadás volt a csapat tiszteletére, amelyen a csalódott magyar edző Csernai Pál nem vett részt. A győztest ezt persze nem érdekelte, neki mindig igaza van, és remélhetően az Aston Villánál nem is olvasták a Magyar Képes Sport következő heti számának elemzését a döntőről.
Az Aston Villában magyar szemmel nézve jó néhány ügyetlen labdarúgó játszott. Ilyen volt például Evans, a beállós, mert amikor olykor előretörésekkel próbálkozott, jól látszott, hogy zavarja a labda. Ilyen volt még néhány védő és középpályás sorban is akadt egy-egy labdarúgó. Mivel Beck-döntőt nyertek, aligha lehetnek rossz játékosok. Úgy látszik, Angliában vannak olyan feltételek a labdarúgásban, amelyekben nem minden a játékügyesség. Ez a csapat elsősorban közös elszántságával, hallatlan fegyelmezettségével, együttes akarásával, segítőkészségével, a nehéz helyzetekben, kudarc tűrésével bizonyult jobbnak a nagy nevű riválisánál. És ebből az Aston Villából tulajdonképpen egyetlen játékos sem, még Morley vagy Whitey sem mondhatja magát kezdőembernek Greenwood válogatottjában. Tony Barton, az Aston Villa menedzsere rendkívül rokonszenvesen nyilatkozott a döntő után. Felsőfokon beszélt a csapat szurkolóinak viselkedéséről és arról a segítségről, amelyet a szurkolók a mérkőzés nehéz pillanataiban a csapat tagjainak és a kispadon ülőknek nyújtottak.
Tulajdonképpen, ha a Beck BL történetén elgondolkozgatunk, lehet, hogy nem állunk távol a valóságtól, ha kijelentjük, talán ez az Aston Villa a legismeretlenebb győztes. Mert egy Celtic, egy Benfica, egy Feyenoord, egy PSV vagy egy Porto folyamatosan ott van a kontinens elitje mögött, még ha soha többé nem is nyer majd bajnokok ligáját. Ahogy egy Crvena Zvezda vagy egy Steaua Bukarest sem, de hazájában évtizedek óta meghatározó gárda mindkettő, és ez a román főváros csapatára akkor is igaz, ha meggyőztes nevét elveszítette, és az őt is érintő változásokat nem volt könnyű követni Magyarországról. A Villa viszont változatlan maradt, egy angol középcsapat, amely 1982-ben a kontinens legjobbjának bizonyult.
Az Aston Villa Football Club Birmingham Aston nevű városrészében alakult 1874-ben. 1888-ban alapítótagja volt az angol futballligának, 1992-ben pedig a Premier League-nek. Az Aston Villa első meccsét 1874 márciusában a helyi Aston Brook St. Mary's nevű rögbi csapat ellen játszotta. Ez egy rendkívül érdekes találkozó volt, hiszen az egyik félidőben a futball, a másikban a rögbi szabályai szerint játszottak a csapatok. A Villa hamar Anglia Midlands régiójának egyik legerősebb klubja lett, első trófeáját pedig 1880-ban nyerte meg. A csapat első FA kupáját 1887-ben hódította el, majd 1897-ben, tehát 10 év múlva dupláznia is sikerült, azaz a bajnokságot és az FA kupát is megnyerte. A Bayern München akkor még nem létezett. És az 1900-as megalakulása után 32 évvel lett először bajnok hazájában. Az Aston Villa pedig 1910-ben már 6 bajnoki címnél tartott. Egészen pontosan 1910-ben nyerte a 6-odikat. Az ezt követő 100-nál is több évben egyszer lett angol bajnok. De ennek semmi előjele nem volt, ugyanis a Villa 1967-ben kiesett az angol első osztályból, majd nem sokkal később már a harmadosztályban találta magát. 1972-ben harmadosztályú bajnokként visszatért a második vonalba. 1973-ban Ron Saunders lett a vezetőedző, aki 1977-ben visszavezette csapatát a First Divisionbe. A Birminghamiek visszatértek a legjobbak közé, és az 1980-81-es évadban meg is nyerték a bajnokságot. A következő idényben Saunders meglepetéssel lemondott, mivel összeveszett az elnökkel. Ekkor a csapat már a Beck elődöntőjében volt. Tony Barton lett az új menedzser, akivel a rotterdami fináléban 1-0-ra legyőzte a Bayern Münchent a Villa, de ez a sztori már szóba került az elmúlt bő 10 percben.
Az Aston Villával kapcsolatban már csak annyit érdemes megjegyezni, hogy az 1982-es meggyőzelem után 5 évvel 1987-ben kiesett az angol élvonalból. Akkor, amikor a Bayern München ismét megdöntőt játszott. A világ első számú foci klub trófeájának győztesei közül többen évtizedek óta folyamatosan a sportág élvonalában vannak, ilyen például a Bayern München. És van néhány, amely elmondhatja magáról, hogy jöttem, láttam, győztem, majd távoztam, és soha többé nem leszek meghatározó tényező a világ futballjában. Az utóbbi kategóriába tartozókat többnyire a 80-as évek győztesei között kell keresni, és talán a sort az 1982-es Aston Villa nyitotta. Ám egy meggyőzelemmel nem kell szégyenkezni, az angolok meg különösen büszkék lehettek csapataikra, hiszen 1977 és 1982 között így nézett ki a csúcsra érők listája. Liverpool, Liverpool, Nottingham, Nottingham, Liverpool, Aston Villa. 6 angol siker sorozatban, de egyszer minden sorozat megszakad. Így történt ebben az esetben is. Mindjárt erről lesz szó.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Az európai labdarúgó bajnok csapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első 5 kiírást a spanyol Real nyerte, majd jött 2 Benfica győzelem, aztán sorozatban 3 milánói. Igaz, ezt 2 különböző ottani csapat produkálta. A 70-es évek elején a holland Ajax zsinórban 3 Becket nyert, majd ugyanezt tett a 70-es évek közepén a nyugatnémet Bayern München is. Érdekes, hogy az első angol győzelemre a 13. kiírásig kellett várni, addigra már egyébként nyert skót csapat, a Celtic is, viszont 77-től szenzációs eredményeket produkáltak az angolok. Zsinórban 6-szor ért a csúcsra onnan érkező gárda, 3-szor nyert a Liverpool, 2-szer a Nottingham és 1-szer az Aston Villa. A 82-83-as kiírásban a címvédő Aston Villa és az angol bajnok Liverpool az elődöntőben találkozott volna, csak hogy egyik sem érte el azt. Az Aston Villát a negyeddöntőben oda-vissza verte a Juventus, a Liverpoolt pedig a lengyel Vidzsev Vujc ütötte ki. Így az athéni döntőben nyugat-német-olasz párharcra került sor, akárcsak egy évvel korábban a válogatott szinten a világbajnokságon. A részleteket Tóth Béla meséli el.
Hamburgi mestermunka Athénban, a világbajnokokkal felálló Juventus újabb döntőben bukik el, Ernst Happel pedig történelmet ír. Ez az 1983-as Beck döntő története. A labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupája és a bajnokok ligája történetében 3-szor rendeztek döntőt német és olasz csapattal. 1983-ban, 1997-ben és 2010-ben. A 43 évvel ezelőtti fináléban a Hamburger SV és a Juventus csapott össze. Két olyan klub, amely az azt megelőző években uralta hazája bajnokságát, valamint a nemzetközi porondon is egyre lényegesebb tényezőnek számított. A nyugatnémet együttes 3, míg az észak-olasz Gigász pontosan 10 esztendővel korábban egyszer már szerepelt a BEC döntőjében. 1983 májusában pedig mindkét oldalon arra készültek, hogy végre a nagyfülű trófát is elhódítják a klubház vitrinjébe. Napjainkban Hamburg Németország második legnépesebb települése. Az Elba partján fekvő kikötőváros jelentős gazdasági és kulturális fellegvárnak számít. Utóbbit bizonyítja, hogy Hamburg nyüzsgő éjszakai életében szerzett hírnevet, és indult el világhódító útjára Beatles a 60-as években. Egy évtizeddel később pedig egy másik liverpooli különlegesség is letette itt a névjegyét, Kevin Keegan. A kétszeres aranylabdás játékos a Hamburger SV, a város első számú futballcsapatának, elnézést kérek a Zangtpóli szurkolóitól, volt a sztárjátékosa a 70-es évek végén. Keegan vezetésével jutott el első ízben a BEC döntőjébe a HSV 1980-ban, amikor a Nottingham Forest jobbnak bizonyult. Ekkor már Günther Netzer volt a klub általános igazgatója. A játékosként világ és Európa bajnok, a Mönchengladbachkal és a Real Madriddal egyaránt sikeres labdarúgó, a visszavonulása után azzal a szándékkal jelentkezett a HSV-nál, hogy szeretné ő szerkeszteni a stadionújságot. Az egyesület elnöke Paul Bentin viszont csak azzal a feltétellel alkalmazta Netzert, hogyha a lapszerkesztés mellett a sportigazgatói feladatokat is ellátja.
A szakmai tudásom megvolt, és a Mönchengladbachi időszakból hoztam magammal némi üzleti érzéket is, ezen felül pedig mindig is jó emberismerő voltam.
Árult el magáról Netzer, aki 1978-tól 1986-ig dolgozott a klubnál. Ettől nem független a tény, hogy erre az időszakra esik a HSV történelmének fénykora. Az újdonsült sportvezető meglévő alapokra kezdhette el az építkezést, hiszen a csapat 1977-ben megnyerte a kupagyőztesek Európa kupáját. A későbbi BEC győztesek közül Manfred Kálc és Felix Magath már ekkor is a hamburgi csapatban játszott. Hozzájuk csatlakozott a későbbiekben Jimmy Hartwig, Bernd Wehmeyer és Horst Rubesch. Mind a három labdarúgót másodosztályú együttestől szerződtették. Rubesch azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a Rot-Weiss Essen csatáraként 41 góllal zárta az 1977-78-as bajnoki idényt. Ezzel szinte egy időben a még mindig csak 34 esztendős Netzer új vezetőedzőt hozott a klubhoz, Branko Zebecet. A horvát származású szakvezető két dologról volt messze földön híres. Az edzéseken szereti végkimerülésig hajtani a játékosait, és egyáltalán nem veti meg az alkoholt, sőt. Kevin Keegan így emlékezett vissza erre az időszakra.
Néha úgy éreztem, hogy az edzésmódszerei kegyetlenek. Sosem edzettem még olyan keményen. Olyan fáradt voltam, amikor hazaértem az edzésről, hogy egyenesen az ágynak dőltem.
A szenvedés kifizetődött. Zebec második idényében a Hamburg története során először nyerte meg a Bundesligát. Ezt megelőzően egyébként 19 éve lett legutóbb német bajnok a csapat. Zebec a következő kiírásban a BEC döntőig menetelt a klubbal, ám aztán alkohol problémái elhatalmosodtak fölötte, így távozni kényszerült. Günther Netzer választása az ekkora Standard Liège-nél dolgozó Ernst Happelre esett. Az osztrák a korszak egyik legkiválóbb edzője volt.
Happel minden játékosnak el tudta magyarázni, mit vár tőle. Nem szavakkal, hiszen alig beszélt, hanem az edzéseivel, a módszereivel, amelyekkel szépen lassan minden játékosa egyé vált.
Mondta róla Günther Netzer. A 178 centis magassága ellenére középhátvédet játszó Happel tagja volt az 1954-es VB-n bronzérmes osztrák válogatottnak. A bécsi kávéházakban gyakran időző Happel Hollandiában kezdett el edzősködni, méghozzá az Ado Den Haag együttesében. A hágai alakulattal 1968-ban Holland kupát nyert, a döntőben Rinus Michels Ajaxát felülmúlva. A kibontokozó totális futballnak aztán a Feyenoord élén adta meg a kezdőlökést. A Rotterdami Egyesület Happel vezetésével gyűjtötte be a holland futball első BEC trófeáját 1970-ben. Az osztrák mester 8 éve később a Club Brügge is eljutott a legrongosabb európai klubtorna fináléjába, azonban a belgák nem találtak fogást a Liverpool korszakos csapatán. Sokat elárul Happel zsenialitásáról, hogy a Holland Labdarúgó Szövetségben benne látták Michels méltó utódját, így az ekkor 53 esztendős osztrákot bízták meg a válogatott felkészítésével az argentinai VB-re. Ám az 1978-as mondiáról is csak ezüstérmeket vihettek haza a hollandok. Happelt később így jellemezte Günther Netzer.
Alig beszél. Ha meg is szólal, nem érteni, hogy mit mond.
Mindez természetesen nem volt akadály annak, hogy az ifjú sportvezető a tapasztalt edzőre bízza a Hamburgot. Ekkor már nem volt tagja a csapatnak Kevin Keegan, igaz aranylabdásnak így is jutott hely az öltözőben. A New York Cosmosban 3 éven át haknézó Franz Beckenbauer 2 sikeres idényt töltött a HSV-ban. Bár mindkét évad végén bajnoki címet ünnepelhettek Hamburgban, a császár többnyire csak peremember volt a csapatban. Még vele a fedélzeten kezdett bele az együttes abba a veretlen sorozatba, amely 1982. januárjától egy esztendőn és 36 Bundesliga mérkőzésen keresztül ívelt. A salátás tálat megvédő együttes 1982 nyarán azzal az eltökélt szándékkal készült az idényre, hogy végre Európában is domborít. Ezzel szinte párhuzamosan épült a szuper csapat Torinóban is. 1973-ban az Ajax elleni begdöntőben alul maradt a cseh Csesmír Vicpalek edzette Juventus. Ám a sikerkorszak legfőbb letéteményesét, Gianpiero Bonipertit, ez sem térítette le az útról. A klubelnök áldásos tevékenységét így foglalt össze Márta Bence, a Nem Futball Calcio című, 2024-ben megjelent könyvében.
A látnoki képességekkel rendelkező Gianpiero Boniperti általános megdöbbentést kiváltva igazolta le a játékosként brilliánsan, edzőként még semmit nem bizonyított Rápád Tónit. Elmondása szerint tiszta alapelvei és határozottsága miatt bízta az egykori védekező középpályásra a csapatát, és Mr. Trapp rögves bizonyította, hogy tökéletes döntés volt. Nem az volt a legnagyobb tette, hogy első évében megnyerte az UEFA kupát, mert játékosait tekintve egy kiváló csapat állt a rendelkezésére. Nem is az onamista kezdő, ám igencsak sikeres lépései, hanem az, hogy a bitangerős, de öregecske csapatot nem csak felfrissítette, de még javított is rajta. A rutinos kaszthoz, Zoffhoz, Kukureduhoz, Boninsenyához és Betegához olyan fiatalokat adott, mint Tardelli, Gentile, Cabrini, és mindenek előtt a valaha volt legnagyszerűbb olasz libero, Gaetano Scirea. A generációváltás egy rutinos edzőnek is nehéz feladat, hát még az abszolút rutintalan Trapád Tóninak, de az 1979-es őszt leszámítva nagyobb horzsolások nélkül jött ki belőle a Juve. Sőt, bár ősszel még a kiesők között is felbukkant, a szezon végén már a második helyen végzett, és ugyan igaz, hogy ez lett Trapád Tóni utolsó előtti szezonja a Juventusnál, amit trófea nélkül zárt. Az olasz kupában és a kekben is az elődöntőig ment.
Giovanni Trapattoni 10 esztendőn keresztül irányította a szakmai munkát Torinóban. Ez idő alatt a Juventusszal 6-szor hódította el a Scudettót, 2-szer pedig az olasz kupát. Egyedülálló teljesítmény, hogy mindhárom európai sorozatban, az UEFA kupában, a kekben és a bekben is csúcsra ért a csapattal. De az 1982-83-as idényre készülődve még csak az UEFA kupa volt zsebben. Na meg néhány játékosnak a világbajnoki trófea. 1982 nyarán párját ritkító módon az olasz futball történetében 3. nyerte meg a világbajnokságot a Squadra Azzurra. A madridi döntőben az NSK-t 3-1-re legőző olasz válogatottból 6-an Dino Zoff, Gaetano Scirea, Claudio Gentile, Marco Tardelli, Antonio Cabrini és Paolo Rossi is a Juventust erősítette. Az önbizalomtól duzzadó futbolisták ellenére Trapattoni így összegzett a szezon kezdet előtt.
Ez lesz a legkeményebb év, a legnehezebb időszak számomra. Szörnyűnek ígérkezik.
Nem tudni pontosan, mire alapozta ezt a lombard edző. Talán előre sejtette, hogy a VB miatt kifacsart játékosokkal kell neki vágni az idénynek. Ekkor tájt az olasz együttesek mindössze 2 külföldi játékost foglalkoztathattak. A Juventus vezetőinek választása Michel Platinire és Zbigniew Boniekre esett. A francia középpályás egy sikeres VB szereplés után csatlakozott az öreg hölgy keretéhez, miután a korszak domináns francia csapatában, a Saint-Étienne-ben is bizonyította bámulatos tudását. A lengyel támadó szintén hazájából, a Vitev Vucstól érkezett Torinóba, nyakában egy világbajnoki bronzéremmel. Bonyek tevékeny részese volt a lengyel labdarúgás aranykorszakának, amidőn egymás után négy VB-n is emlékezetes teljesítményt nyújtott a válogatott, a 74-es és a 82-es tornát is egy győztes bronzmeccsel zárva. A két külföldit beépítve egy minden ízében klasszis csapattal vághatott neki az évnek Trapattoni. A kapuban ekkor már 40 éves Zoff, a védelem tengelyében Brio és Sirea, a széleken pedig Gentile és Cabrini. A középpályán a fáradhatatlan Bonini mozog fel alá Tardelli, Platini és Bonyek mellett, elől pedig Betega, valamint a 6 góllal VB aranycipős Rossi. Ehhez képest az idény végén csak az olasz kupát vihette haza a vitrínbe a torinói szupercsapat, amelyet a bajnokságban az AS Róma hagyott maga mögött. A Beck első fordulójában a dán bajnok nem okozott gondot a Juventusnak, majd a Kek előző évi győztesét, a Standard Liest is maga biztosan búcsúztatta. A negyed döntőben a címvédő Aston Villa jött szembe. Angliában már a mérkőzés első percében betalált Rossi, és bár Cowens a szünet után nem sokkal egyenlített, Bonyek a 82. percben meglőtte a győztes gólt. A Juventus először vert meg idegenben angol együttest a nemzetközi porondon, a brit sajtót pedig a lengyel támadó és Platini játéka lenyűgözte, a torinói visszavágón a francia egy duplával járult hozzá a 3-1-es győzelemhez. A döntőbe jutásért Bonyek korábbi egyesületét, a Vitev Vucsot kellett elsöpörni az Aténba vezető útból. A lengyel bajnok ezt megelőzően egyébként a Liverpoolt ejtette ki, ez pedig óvaintette az olaszokat. A párharc első torinói mérkőzését viszont 2-0-ra nyerte meg a Juventus, így a lengyelországi 2-2 azt jelentette, hogy 10 esztendő elteltével ismét megdöntős az öreg hölgy. Ezzel egy időben a Hamburg sem tétovázott. A nyugatnémet bajnok előbb a keletnémet Dinamo Berlint, a Stasi rettegett együttesét ütött el a továbbjutástól, majd az Olympiakoszt már ki is ütötte. 1-0, 4-0. A 8 között a szovjet válogatottal egyenértékű Dinamo Kijevet idegenben verték meg 3-0-ra Bastrup mesterhármasával a hamburgiak, így a visszavágó formalitássá szelidült. Az elődöntőben a Real Sociedadot kiélezett küzdelemben, a baszkföldi 1-1 után Hamburgban 2-1-re győzte le a HSV, ám a kimenetel a hármas Ipswich tényleg kérdéses volt. A Hamburg és a Juventus részvételével megrendezett megdöntőnek 1983. május 25-én adott otthont az aténi olimpiai stadion. Az már a negyed döntők után biztossá vált, hogy a 6 éven át tartó angol hegemónia véget ér. A Liverpool 3, a Nottingham 2 és az Aston Villa 1 meggyőzelme után ezúttal kimaradt a fináléból a Szigetország. Ellenben az egyik oldalon Uli Stein, a másikon Dino Zoff. Itt Magat osztogat, ott Platini. Emit Rubes tartja rettegésben a védelmet, amott Rossi. A láncdohányos Ernst Happel páratlan módon a harmadik különböző klubcsapattal is eljutott a Beck fináléba. Korábban a Feyenoorddal már megverte egy olasz együttest, az AC Milánt, majd 1976-ban az AS Róma sem jelentett akadályt Happelnek a Brüss kispadján. Hogy tényleg leverje a víz az olaszokat, ha meghallják Happel nevét, arról az osztrák edző a holland válogatottal együtt az 1978-as VB-n gondoskodott. Az aténi finálé előtt a mesteredző néhány kulcsemberét maga köré gyűjtve tartott eszmecserét.
Kajtz, Magat, Jakobs, Ernst Happel és én átbeszéltük a kezdő felállást.
Emlékezett vissza Horst Rubes.
Arról egyeztettünk, hogy ki fogja Platinit. Mi játékosok egyetértettünk abban, hogy az nem lehet más, csak is Josi Gró. Később kiderült, Happel ekkor már rég tudta, hogy Gróra bízza a feladatot, de szerette volna velünk azt éreztetni, hogy mi is részt vettünk a tervezésben.
Egy évvel az Olaszország NSK VB döntő után olasz és német klubcsapat döntött a bajnokcsapatok Európa kupájáról. A Juventusban 6 világbajnok kapott helyet a pályán, míg a német csapatból a hátvéd Manfred Kálc és cserként Rubes játszott a VB fináléban, amelyet a kispadról követett végig Hieronymus és Magat. Athénban utóbbi döntött. Korán. Már a 8. percben. A hamburgi játékmester 16 méterről kissé balról vágta a labdát ballal a hosszú felső sarokba. A labdaátvétel után egy szimpla testcsellel megugrasztotta betegát, majd még a becsúszó Tardelli előtt tüzelt. Többen Cof kapus számlájára írták a gólt. A HSV ezzel a góllal nyerte meg a klubtörténet mindmáig egyetlen Beck vagy BL trófeáját, és talán sorsszerű, hogy azt Felix Magath szerezte. A német középpályás 10 esztendőt töltött Hamburgban, mind Zebec, mind Happer az együttes karmestereként számolt vele. Nem volt egy gólvágó típus, 306 meccsen húzta magára a HSV felszerelését, de csak 46-szor talált be. Játékosként mindent megnyert, a válogatottal Európa-bajnok lett 1980-ban. A visszavonulása után edzőnek álló Magath a kispadon sem volt egy megalkúvó természet, többen szadista módszerekkel vádolták. Eredményei viszont önmagukért beszélnek. A Bayernnel kétszer hódított el a salátástálat és a német kupát. Legnagyobb sikere talán mégis a 2009-es bajnoki cím. Általános megdöbbenésre a néhol káprázatos futballt játszó Wolfsburgot Misimovicsal, Dzekóval és Graficsal vezényelt a Bundesliga élére. A döntőt esélyesként váró Juventus alul maradt, az olasz sztárcsapat játékosai egyaránt arról számoltak be, hogy megfojtotta játékukat az ellenfél.
A Juve még csak méregette az ellenfelet, mint ahogy az ökölvívók teszik, és már is gólt kapott, és aztán nem talált magára. Bonyek kétarcú volt, remek dolgokat és lehetetlenségeket is művelt, a francia Platini volt a jobb. Rossit csak akkor lehet értékelni, ha gólt lő, ha nem, minősíthetetlen.
Marasztalt el a lecserélt középcsatárt Giovanni Agnelli, a Juventus tulajdonosa. A kudarc egy pillanatra Trapattonit is elbizonytalanította, legalábbis saját bevallása szerint a vereség után elgondolkozott a távozáson. Az edző végül maradt, ahogy az együttes gerince is, így nem volt meghökkentő, hogy két esztendő múltán visszatért a Juve a klubfutball legnagyobb színpadára. Oda, ahol a hamburger SV viszont azóta sem bukkant fel újra. A sikerkorszak hamarosan lezárult a klubnál, egy német kupa siker még belefért a 80-as évekbe, de fokozatosan egyre lejjebb csúszott a ranglétrán a HSV. A Bundesliga alapító egyesület aztán a világ csúfságára 2018-ban az élvonaltól is búcsúzni kényszerült. 7 szűk esztendő kellett, mire újra visszakapaszkodott az első osztályba, de a régmúlt nagy sikereitől még mindig nagy távolságra a Hamburg.
Az akkor háromszoros Beck győztes Bayern után a Hamburg lett a második nyugatnémet klub, amely elhódította a trófeát. Aztán az 1963 óta létező Bundesliga alapító csapatai közül a legtovább őrizte az első osztályú tagságát, de 35 évvel Beck győzelme után 2018-ban kiesett a Bundesliga első osztályából, és 7 évig a másodosztályban szenvedett, de hát ez egy másik történet. A visszajátszást hamarosan a Beck 28. szezonjával folytatjuk.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
Hey, what up, boy? Yo, we about to slide to the other side of town to play a little football. You trying to come?
I'm gonna be there in like 5 minutes.
All right, cool. I'm gonna let the people know you slide.
All right.
For sure.
Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave, wave my flag. And count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, 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 can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, 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 we all together singing. Look how far we come. Ready to people, a new day has just begun.
And now you wear my colors on my back. Yeah. We created equal, one race and that's human. Can't wait till they all see that. Saying, oh, can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come now. Colors.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A BET történetében 1984-ig két csapat, a Real és az Inter tudott saját stadionjában döntőt nyerni. 1984-ben erre az AS Rómának is megvolt az esélye. Hogy ez sikerült-e, elmeséli Cserjés Bendegúz.
Megdöntő 1984. A Liverpool ekkoriban Európa egyik legerősebb csapata volt. Fegyelmezett, taktikus futballt játszottak, erős védelemmel és hatékony támadójátékkal. Az AS Róma ezzel szemben technikásabb, kreatívabb stílus képviselt, viszont valamivel rosszabb minőségben. A rómaiak számára különösen nagy motivációt jelentett, hogy a döntőt hazai pályán, a Stadio Olimpicóban rendezték. Mindkét csapat meggyőző teljesítménnyel jutott el a fináléig. A Liverpool rutinosan verte ellenfeleit a kieséses szakaszban, míg a Róma szoros, taktikai csatákon keresztül menetelt a döntőig. Bár azt is meg kell jegyezni, hogy az olaszoknak volt könnyebb az útja a fináléig, mivel az elődöntőben a skót Dundee United-et búcsúztatták. A finálét pedig, ahogy már elhangzott, a Stadio Olimpicóban rendezték 1984. május 30-án. Hallgassuk meg a találkozó angol nyelvű összefoglalóját.
Good evening to you from the Olympic Stadium in Rome. Whelan's up on the far side and Rush almost got in there, but it might come for Phil Neal. And it's given. Liverpool are in the lead. And that comes off the defender, crossed in once more, flicked on again. And Roma have equalized. Pruzzo is the man who's done it. Extra time is over. And now we go through that heart-rending business again. Grobbelaar antics on the line. Missed it! Missed it! So Liverpool 3-2 up. Liverpool are European champions! Alan Kennedy's penalty goal leaves Rome distraught. A brilliant moment.
A döntőt tehát a Liverpool nyerte, miután a rendes játékidő és a hosszabbítás 1-1-es döntetlenje után több büntetőt értékesítettek az angolok. A Liverpoolnak ez volt a negyedik back sikere, amivel a rekordgyőztes Real Madrid mögött feljött a második helyre, az Ajaxot és a Bayern München megelőzve. Hallgassuk meg a döntő győztes menedzserének Joe Fagannek a nyilatkozatát a finálét követően.
Tudom, hogy büszke vagy rá, hogy higgadt ember vagy, de azt hiszem, hogy még te is egy ilyen estén érezted a feszültséget, nem?
Igen, éreztem, és ugyanakkor nem is. Inkább a játékosokért és a szurkolókért aggódtam, mint saját magamért, és örülök, hogy végül számunkra jól alakult.
Mit gondoltál, amikor szegény Steve Nicol kihagyta az első büntetőt?
Őszintén szólva semmit sem gondoltam, egyetlen gondolat sem volt a fejemben. Csak ültem ott, és arra gondoltam, hogy az évek során már voltak rossz élményeink a büntetőkkel, és úgy voltam vele, ha ennek meg kell történnie, akkor meg kell történnie. De egy dolgot mondtam nekik, mielőtt odaálltak. Azt mondtam, nézzétek, bármi is történik a büntetőpárbaj során, mindannyiótokra büszke vagyok. Büszke lettem volna rájuk akkor is, ha elveszítjük, és most is az vagyok, hogy megnyerték. Számomra ez nem változtatott semmin. A különbség az volt, hogy a srácok nyerni akartak, a szurkolók is nyerni akartak, és ennek örülök.
A döntőről elmondta gondolatait Ballai Attila is, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője.
Természetesen néztem, nem volt egy igazán jó meccs, a Liverpool elég korán vezetést szerzett, de még az első félidő végelőtt kiegyenlített a Róma, és onnantól kezdve a rendes játékidőben, meg a hosszabbításban is, hát egy kicsit olyan volt, mintha meg nem támadási szerződést kötött volna a két csapat egymással nekem. Jöttek a 11-esek, rögtön az első angol játékos hibázott, és akkor úgy nézett, hogy na, hát teljesen mindegy, hogy, de meg fogják nyerni az olaszok, és a Rómának a két ikonikus futballistája, Conte és Graziani rontott el a 11-est, és akkor láttam én a nemzetközi tétmeccsen a legbátrabb 11-est, a Liverpoolnak a Velsi sztárja Ian Rush olyan pipa gólt rúgott 11-esből, hogy érintette a labda a kapufát is, és amikor utána Rush futott vissza a társakhoz, az ünneplő társakhoz a középpályára, akkor ugye a szívét mutogatta, hogy remeg a szíve, pedig nem remegett, mert döbbenetes volt, hogy berúgta azt a 11-est.
Játékban egyébként ez a Liverpool miben volt különleges? Hogyan lehetne leírni a játékát?
Elképesztően domináns volt, minden csapatra rá tudta erőltetni a saját akaratát, és az történt a pályán, amit a Liverpool akart. Nem csak az erős játékos egyéniségek miatt, hanem például megesett az, hogy amikor a Bayern Münchennel játszottak, akkor előzetesen Bob Paisley körülbelül ennyit mondott az ellenfél, hogy majd figyeljetek oda, van náluk egy hetes játékos, az nagyon jó, Rummenigge-nek hívják, de egyébként játszátok a saját játékotokat. És önmagában az, amit egyébként ma is látunk angol csapatoktól, csak ma már ugye vannak teljes tábok arra, hogy a rögzített játékhelyzeteket gyakorolják, de most kis túlzásra a Nyíregyháza is ennek köszönheti azt, ahogy szerepel az NB1-ben. Ott az angol csapatok gyakorlatilag olyan légi fölényre tettek szert, hogy ahhoz képest a brit légéről a Royal Air Force az gyenge volt, mint amit a vezető angol klubok meg az angol válogatott be tudtak mutatni, és ez ellen egyszerre nem lehetett felkészülni, nem volt ellenszer.
Most pedig hallgassuk meg, hogy mit írt a Népsport a döntő másnapján.
Népsport 1984. június 1-je. A labdarúgó megdöntő után Róma caput mondi, az álom mindenképpen csak álom maradt. A fentebb idézett olasz kanton aligha használatos kifejezést nyilvánvalóan egy férrészeg a kupagyőzelemtől is mámoros liverpooli falember mázolta a metró termini pályaudvarnál lévő megállójának a falára. Ki tudja, lehet, hogy éppen a több tucatnyi később letartóztatott, piros-fehér zászlóba öltözött szigetországja közül az egyik örjöngő követte el a vandál tettet. De még ez lett volna kisebbik baj. Ám a két szurkolótábor összecsapásában sajnos ismét a papírforma érvényesült. Vagyis több mint 40 embert kórházba kellett szállítani. Egy olasz rendőr életveszélyesen megsérült, 50 szurkolót letartóztattak, csak nem 100 sebesültet kórházban ápolnak. Egy olasz tifózi pedig az életével fizetett, a kupacsatát követő párbaért. Pedig elképesztően szigorú, mondhatni ostrom állapotra jellemző óvatossági rendszabályokat léptetett életbe az olasz rendőrség, mint hiába. Bevallom, jó magam is igencsak szorongva, sietős léptekkel igyekeztem szállásomra a római éjszakában, a kupadöntőt követő sajtótájékoztató után. Egyszerűen érthetetlen, hogyan lehet hadseregnyi karabinieri jelenlétében olyan mészárlást rendezni emberben, autókban, kirakatokban és minden egyéb elérhető, szétrombolható, összetörhető, élő és élettelen környezetben, amit a két szurkolótábor véghez vitt szerdáról csütörtökre virradó éjszaka Róma utcáin. Lehet, hogy a legközelebbi kupadöntőre már tankot is be kell vetni, sőt, esetleg nem árt majd légi desszant alakulatokat is mozgósítani, mivel hogy gumi volt, acélmerevítőkkel megerősített műanyag pajzs, idegbénító gázzal töltött lövedék, géppisztoly, véreb, mindez már szinte teljességgel hatástalan fegyelmezési eszköz volt ezen a Szent Bertalani éjszakán. Vajon mi jöhet még? De térjünk vissza a futballhoz, mert azért szerencsére abban is volt némi részük a jelenlévőknek, ha nem is a várt, sőt elvárt álomdöntő szuperszintjén. És a természetesen a metróállomás falára pingált megállapítás, hogy tudniillik a vereség a Róma számára a világ végét jelenti, végletesen túlzó és igazságtalan, az azonban tény, a remélt álom többszörösen is csak álom maradt. Mind a színvonal, a mutatott játék minőségét, mind a rómaiak vágyát illetően. Utóbbiak most olyasmivel próbálják magukat vigasztalni szomorúságukban az elszalasztott, aligha nem visszanem térő lehetőség miatt, mint például, hogy szerintük a svéd játékvezető nagyot tévedett, amikor a vörös ördögök vezető gólja előtt nem ítélt szabadrugást a Róma javára, Tancredi kapus lökéséért. Aztán újfent perbe fogják a 11-es rugások létjogosultságát. De mindenek előtt úgy dicsérik csapatukat, mintha legalábbis Contiék nyerték volna meg a Bekket. A mérkőzés után az olimpiai stadion lelátója alatt lévő kis teremben először a végtelenül szomorú Lidholm, az AS Róma bárónak becézett szakvezetője állt a keresztkérdések elé. Azzal kezdte, hogy leszögezte. A Róma helyt állt. Majd így folytatta. Azt eldönteni büntető rugásokkal, hogy melyik csapat Európa legjobbja, szerintem nevetséges és komolytalan dolog. De ettől függetlenül ez sem lehet mentség Conti és Graziani hibájára. Bőven adottak lehetőségeink a rendes játékidőben, akkor kellett volna döntenünk. Ilyen Rás a mérkőzés után gúnyosan csak ennyit mondott. Látják, verhetetlenek vagyunk. Mindössze az jelent némi szépséghibát, hogy Rómában nem tudtunk győzni. Ezek után az angol Daily Express című lap megállapítása már nem is lehet meglepő. A liverpooli gladiátorok fényesen helytáltak az örökváros arénájában, háromszor is megmutatták felsőbségüket. A mérkőzés kezdetén gyorsaságból és technikai csiszoltságból adtak példát, amikor pedig hidegen célzó szemre volt szükség, idegek nélkül rúgták be a 11-eseket. Lehet, hogy talán mégsem volt annyira túlzó az a bizonyos felirat a föld alatt, már ami a futball jövőjét illeti.
Ismétlésképpen tehát a Liverpool nyerte az 1984-es bajnokcsapatok Európa kupáját az AS Róma ellen, 1-1-es döntetlen után büntetőkkel.
A stadion, amelynek neve fogalommá vált, és a mérkőzés, amit jobb lett volna meg se rendezni. A futball történelem tragikus fejezete, az 1985-ös Bek döntő története.
A brüsszeli Heysel stadiont 1995-ben lebontották, majd a helyén felépítettek egy új létesítményt, amely a 2000-es Európa-bajnokság 5 mérkőzésének is otthont adott. Az egyébként is elavult, néhol omladozó Heysel stadion utolsó mérkőzését 1985. május 29-én játszották le. Az európai futball legsötétebb napján legkevésbé a labdarúgóké volt a főszerep. A szervezők felelőtlensége, a rendezői hiányosságok és az ittas megvadult szurkolók mind hozzájárultak a tragédiához, amelyben 39-en veszítették életüket. 32 olasz, 4 belga, 2 francia és egy északír szurkoló lelte halálát az 1985-ös begdöntőn. A katasztrófa nem volt előjel nélküli. A fináli előtti stadion bejárás után többen jelezték aggodalmukat az UEFA-nak a stadion állapota miatt. A döntő résztvevőinek, a Liverpool és a Juventus elöljáróinak helyzetértékeléséről így írt Jonathan Wilson a Liverpool története 10 meccsben című 2014-es könyvében.
Azon az estén ugyanis nem a Liverpool vagy a Juventus volt a legfontosabb szereplője a döntőnek, hanem maga a stadion. Az a stadion, amelyről mindkét csapat jó előre tudta, hogy a finálé helyszíne lesz majd. A liverpooli delegáció az ügyvezető igazgató Peter Robinson vezetésével érkezett Brüsszelbe, hogy szemügyre vegye a pályát, és rögtön aggodalmuknak adtak hangot a két szurkolótábort elválasztó csirkedrót miatt. A Juventus elnöke Giampiero Boniperti sem volt jobb véleménnyel a stadionról, amelyet ódonnak, rozzantnak és lepukkantnak látott. A lerobbant stadionnál is nagyobb baj volt azonban a szervezők felelőtlen és átgondolatlan döntése, amely szerint a 60 ezer fős nézőteret olasz, angol és semleges szektorokra osztották fel. A Juventus szurkolói a saját oldalukon az O, az N és az M szektorokban foglaltak helyet. Szemközt az X és Y szektorokat a liverpooliaknak, a közvetlenül emellett lévő Z szektort pedig a semleges belga szurkolóknak tartották fent. A semleges szektor ellen mindkét klub tiltakozott, de hiába, holott biztosra vehető volt, hogy a semleges jegyek jelentős részét a Brüsszelben élő jelentős olasz közösség vásárolja majd fel. A maradék belépők nagy része utazási irodákhoz került, onnan pedig már követhetetlen volt a jegyek útja, így a semlegesnek szánt Z-szektor helyett egy veszélyes, vegyes összetételű szektor alakult ki, közvetlenül a Liverpool szurkolók mellett. Mindemellett több ezer hamis jegy is kikerült az utcákra, így végül a klub tanácsára Neil McFarlane sportminiszter levelet küldött az UEFA-nak és a belga hatóságoknak, amelyben aggódalmának adott hangot és intézkedéseket sürgetett. Választ azonban nem kapott.
Természetesen nem volt előzmény nélküli a szurkolói vandalizmus sem. Angliában szinte rendszeresek voltak a futballmérkőzéshez köthető zavargások. Abban az idényben a Chelsea szurkolói a Liga Kupa elődöntője során randalíroztak, a Millwall ultrái rendőröket támadtak meg egy FA Kupa meccsen, még a bajnokságban a Leeds és a Birmingham szurkolói összeverekedtek. 18 nappal a begdöntő előtt a Bradford City stadionjában kiütött tűzben 56 szurkoló hunyt el. A Liverpool korszakos csapatának nemzetközi sikereit szintén kísérték tragikus esetek. A vörösök egy évvel ezelőtti római begdöntője után olasz futballhuligánok támadtak rá brit szurkolókra, néhányukat meg is késelték. Alapos volt tehát a gyanú az 1985-ös finálé előtt, hogy az angolok bosszúra készülnek. A hatóságok viszont nem foglalkoztak mindezzel, ahogyan azzal sem, hogy a megnövekedett érdeklődést 400 ezer jegyigénylés futott be a szervezőkhöz, jegyüzérek igyekeznek kihasználni. A Népszabadság a döntő előtt eképpen tudósított.
A belga fővárosnak melege van. Egyrészt azért, mert amit teljesen szokatlan május végén 30 fokos a meleg, másrészt pedig a Juventus-Liverpool LK döntő miatt is izzadnak a rendezők. A labdarúgó szövetség napok óta ostrom alatt áll, de tehetetlen, mert lehetetlen kielégíteni a jegyigénylőket. A Heysel stadionban 58 ezer hely van, és ebből 25-25% jár a két csapatnak, 30% az Európai Szövetségnek, vagyis 32 tagállamnak, és 20%-ot kapnak a rendező belgák, azaz 10 ezer ülő és állóhelyre szóló jegyet, amelyeket két óra alatt szétkapkodtak. Büszkék vagyunk arra, hogy az UEFA most már negyedszer a Heysel stadionnak adta az EB döntőt, mondta Albert Rosens, a belga szövetség főtitkára, aki az MLS számára is félretett néhány jegyet. Nagy baj azonban, hogy gyakorlatilag az egész belga nép elégedetlen, hogy nem lehet ott a saját eseményén.
Ilyen előzmények után következett be a tragédia, amelyről a másnap megjelent Népsport a következő szavakkal számolt be.
Az angolok már középkezdés előtt nyertek egy csatát, és ezzel újra elveszítették a méltóságukat. A Szigetországból érkezett csontrészek csoportok a lelátókon megrohamozták az olasz szurkolókat, és az ökölharcban, mint rendesen, nyertek. A speciális alakulatokkal megerősített karhatalom egy órás küszködéssel fékezte meg a tömegverekedést. Több szektorban a kezdés előtti pillanatokban is takarították a romokat, a pálya szegélyén sebesülteket ápoltak. Szomorú, méltatlan előhang egy begdöntőhöz. A bikacsökökkel, késekkel, vasrudakkal felfegyverkezett bandák háborúja negyedórás szünetekkel újra és újra fellángolt. Hiába trappoltak, cikáztak, lovasrendőrök, hiába ijesztgették félelmetes kutyáikkal a gyalogos biztonsági emberek, az indulatok nem csillapodtak. Féltünk, persze, hogy féltünk, hogy az álomdöntő lidélces lázálommá fajulhat, ilyen méretű ostrom állapotra senki sem készült fel. Sajnos a mentők, az egészségügyi ellátás sem. Ennek az áttekinthetetlen kuszaságnak a csetepatékban résztvevő hatalmas tömegeknek tudható be, hogy sok sebesült hosszú perceken át ellátatlan maradt, és a veszteséglista hátborzongató módon gyarapodott. Ellenmondásosságukban is tragikus hírek érkeztek a stadion sajtóközpontjába. 20 halott, aztán 28, majd csak 17 szurkoló haláláról értesültünk. Megdöbbenés, tanácstalanság, és jó fél órával a hivatalos kezdés után sem csillant fel a kibontakozás, a rend helyreállításának lehetősége.
Az eredetileg 20 óra 15 perces kezdéssel kiért mérkőzés másfél órával később kezdődött meg. Az, hogy a találkozót a körülmények ellenére lejátsszák, azaz UEFA, az angol, az olasz és a belga szövetség, Brüsszel polgármestere, a belga belügyminiszter és a rendőrség közös döntése volt. A Juventus halasztást kérde, a hatóságok féltek tőle, hogy ez esetben még nagyobb balhé tör ki. A labdarúgóknak nem volt választásuk, játszaniuk kellett. Pedig aztán tényleg álomdöntőnek ígérkezett a párharc. Az évek alatt kitartó munkával építgetett Juventus az 1983-84-es idényben elhódította a kupagyőztesek Európa kupáját, és mivel a brüsszeli begdöntő előtt 8 esztendővel az UEFA kupát is behúzta a Trapattoni csapat, már csak egyetlen trófea hiányzott a torinói klub székházából. Ahhoz, hogy a vitrin teljes legyen, ahhoz azt a Liverpoolt kellett felülmúlni, amely az utóbbi 8 idényben 4-szer nyerte meg a beket. Kétségtelen, korszakos csapata volt ekkortájt a vörösöknek. 1977-ben a Borussia Mönchengladbachot, egy évvel később a Brüst, 1981-ben a Real Madridot, még a legutóbbi kiírásban az AS Rómát legyőzve emelhette a magasba nagyfülű trófeát a Liverpool csapatkapitánya. Az angol együttes tehát az 5. Beck-serlegére pályázott a brüsszeli fináléban, amelyre a korábbi 4 sikerben egyaránt részt vett Phil Neal vezette ki csapattársait. Az 1977-es diadal részesei közül csupán az 50-szeres angol válogatott jobb hátvéd maradt meg hírmondónak. A Heysel stadionban pályára lépő liverpooliak közül a skót Alan Hansen és Kenny Dalglish vallhatta magát 3-szoros meggyőztesnek. A címvédő együttes kezdő 11-e 3 helyen változott a római döntőhöz képest. A védelemben Jim Beglin váltotta Alan Kennedyt, míg a támadó sorba bekerült Paul Walsh és John Wark. A Joe Fegen rendelkezésére álló keret alig ha gyengült egy év alatt. Egyedül a klubnak búcsút intő Graham Souness hiánya volt szembeötlő. A Juventus 2 év után tért vissza a legrangosabb klubtorna kiemelt színpadára, és az Athénban a Hamburg ellen alulmaradó csapatból a 41 esztendősen visszavonult Dino Zoff, a Fiorentinához igazolt Claudio Gentile és a Kanadába szerződött Roberto Bettega nem volt ott a Heyselben. Maradt tehát 4 világbajnok a Trapattoninak, Cabrini, Sire, a Tardelli és Rossi, valamint Bonyek, na meg a harmadik aranylabdáját 1985-ben begyűjtő Platini. Bár a saját bajnokságában mind a Liverpool, mind a Juventus bukdácsolt, a torinói együttes a hatodik lett, míg a vörösök az angol élvonalban a városi rivális Everton mögé szorultak a második helyre. A nemzetközi kupaporondon mindketten magabiztosan meneteltek. A Juventus előbb a finn Ilvest, majd a svájci Grasshoppert búcsúztatta kettős győzelemmel. A negyed döntőben a Sparta Praha már le tudta győzni a Juvét, méghozzá 1-0-ra, ezt viszont a torinói gárda 3 gólos sikere előzte meg. Az olaszok az elődöntőben is 3 gólos előnyt építettek ki a visszavágóra a Bordóval szemben. A franciák pedig hiába kapaszkodtak, az öreg hölgy 1 gólt megőrzött a tetemes különbségből. A döntőig vezető úton Platini 6-szor, Rossi 5-ször talált be. A címvédő Liverpoolban a frissen igazolt John Work parádézott. Az angol csatára sérült Ian Rush távollétében 4 góllal terhelte a legpoznány kapuját. Aztán a visszatérő Velszi a Benficának lőtt mesterhármassal jelezte ki az uraháznál. A 3-1-es győzelem után egy lisszaboni szűkös vereség még belefért. A 8 között az Ausztria Wien következett, Bécsben a Liverpool vérrel verejtékkel valahogy kibrusztolta az 1-1-es döntetlent, így a visszavágón Prahászka gólja 4-0-nál csak a szépítést jelentette az osztrákok számára. Jött az elődöntő és a Panathinaikos, 4-0-1-0, újra döntőzhetett tehát a Liverpool. Liverpool menedzsere Joe Fegen utolsó mérkőzésére készült szeretett klubja kispadján. Az ekkor 64 éves edző 1958 óta dolgozott a Liverpoolnál. Segítette Bill Shankly és Bob Paisley munkáját. Tagja volt a híres Bootroomnak, amely évtizedeken keresztül meghatározta a Liverpool szellemiségét. Fegen menedzserként bajnokságot, ligakupát és beket nyert a csapattal. Távozási szándékait már az idén közben jelezte a vezetőségnek és a játékosoknak is. A döntő idején már az is ismert volt a keret számára, hogy a búcsúzó menedzser helyét játékos edzőként Douglas veszi át. A visszavonuló Fegen a döntőt követő sajtótájékoztatón így értékelt.
Amíg élek, nem fogom elfelejteni ezt a meccset, karrierem utolsó összecsapását. Szörnyű, rettenetes, ami történt. Összetörtem, zokogtam. Úgy éreztem, én is egy vagyok a szurkolók közül, és hogy mindenkit cserben hagytunk Liverpoolban és a futball egész világában. Tragédia. És mi álltunk ott, néztünk, és nem tehettünk semmit. Tulajdonképpen ugyanez igaz a döntőre is. Ebben a meccsben nem volt benne a szívünk. Mindenre számítottunk, de erre nem. Mit számít a futball, amikor halottakkal van tele a stadion?
A brüsszeli finálé egyetlen gólját Michel Platini szerezte 11-esből a második félidő elején. A büntetőt tévesen adta meg a svájci Dyna játékvezető, ugyanis a mélységből érkező indítására rástartoló Bonyeket a büntető területen kívül buktatta a Gillespie. A római 11-es párbaj hőse Bruce Grobelaar ezúttal nem érezte az irányt, Platini a jobb alsót választotta. A háromszoros aranylabdás a következő kép emlékezett vissza erre.
Akkoriban a karrierem legjobb futballját játszottam, sorozatban 3-szor lettem gólkirály Olaszországban. Mindent meg akartam nyerni, amit csak lehetett. De ez a győzelem egyáltalán nem volt örömteli. Amikor kimentünk a pályára, már tudtuk, hogy valami szörnyűség történt, de a teljes igazságot csak később tudtuk meg. Ez a kupa örökre sebb marad.
A Juventus középpályása Massimo Bonini is keserű szájízzel idézte fel a döntőt.
Egyáltalán nem érzem, hogy ma valami nagy dolog történt, hogy nyertünk valamit a pályán. Érthetetlen volt az egész, nem is ünnepeltem. Érthetetlen, hogyan rendezhetnek egy ilyen fontos meccset egy lerobbant, düledező stadionban. Csak a politikai érdekek képesek kikényszeríteni egy ekkora ostobaságot.
Az élet nem mindig igazságos. A Juventus kétségtelenül megérdemelte a trófeát, amelyért éveken át hiába hajtott, ám a játékosok öröme nem lehetett teljes. A körülmények megfosztották őket az önfelett ünnepléstől. A Liverpool is megrabolva érezhette magát, hiszen a játékvezető 2-szer tévedett a kárára. Először jogtalanul ítélt büntetőt ellene, majd Willem buktatásakor néma maradt a síp és elmaradt a 11-es. Dicstelenül ért véget egy korszakos csapat fénykora. Hiába ért el sikereket a Dalglish féle Liverpool is, a nemzetközi porondra Heysel után 6 évig nem léphettek ki a vörösök, akik legközelebb 20 év múlva Isztambulban döntőzhettek újra. A Juventus csillaga is leáldozni készült, azonban a torinói sztárcsapat egy évtized múltán ismét felérhetett Európa csúcsára.
A mindenidők egyik legszörnyűbb sporteseményen történt tragédiájával zárult 1985-ös döntőt is magába foglaló összeállítás után nehéz egy olyan embernek megszólalnia, aki ezt a szörnyűséget valós időben a televízióban láthatta. Úgyhogy gyorsan vegyünk is elő valami szórakoztatóbb témát a Beck BL történetéből. Tudják például, hogy hány csapat nyerte meg 100%-os teljesítménnyel a nagyfülű trófeát? Hát persze, hogy tudják, hiszen nem volt ez olyan régen. Viszont mielőtt ez szóba kerülne, kicsit nézzünk a múltba. Milyen teljesítményekkel lehetett eljutni a Beck, illetve a BL győzelemig? Az 1955-ben elindított sorozat első 5 kiírását a Real Madrid nyerte. Az első szezonban a mindössze 16 induló miatt csak 7 mérkőzést kellett vívnia, ezekből viszont 2-t is elveszített. A negyed döntőben a hazai 4-0-ás győzelem után 3-0-ra kikapott Belgrádban a Partizántól, és az elődöntőben a Milán vendégeként is kikapott 2-1-re. Egy éve később már 22 csapat nevezett, de a legjobbaknak, így a Realnak is csak a 16 között kellett csatlakozniuk. A 8-as döntőben 3-1-re kikapott Bécsben a Rapidtól, otthon 4-2-re nyert, vagyis egy későbbi szabály értelmében kiesett volna, de akkor az összesített 5-5-nél nem az idegen mellőtt több gól döntött, hanem egy Madridban 100 000 néző előtt vívott harmadik mérkőzés. A bécsi vereségen kívül még volt egy döntetlenje a Realnak a Manchester United otthonában, így a 8 mérkőzésből 6-ot megnyerve diadalmaskodott. A döntőt is hazai pályán vívhatta, ezúttal 120 000 néző előtt, ami biztos, hogy nem volt hátrány. A Real az ezt követő 3 évben is csak a legjobb 16 között csatlakozott a mezőnyhöz, és a harmadik győzelme alkalmával egy magyar csapat gátolta meg, hogy veretlenül legyen kupagyőztes. Az elődöntőben a vasas Bundzsák és Csordás góljával a Népstadionban 100 000 néző előtt 2-0 legyőzte. Viszont a madridi első találkozón a Real 4-0-ra nyert, így a spanyolok jutottak a döntőbe. Ám a budapesti találkozó elején volt egy olyan Bundzsák fejes, amely után szerinte is a közelben álló játékostárs Szilágyi szerint is legalább fél méterrel került a labda a gólvonal mögé. Sajnos akkor még nem volt gólvonal technológia. A vasas ellen egy győzelemmel és egy vereséggel továbbjutó Real abban az évben zsinórban harmadszor nyerte meg a Becket, majd ez a sikerszéria következő 2 évben is folytatódott. Ám az 5 diadalból egyet sem ért el veretlenül. A negyedik győzelme alkalmával ismét volt egy olyan párharca, ahol csak a harmadik találkozó döntött, és a későbbi szabályok értelmében, vagyis az idegenben lőtt több gól miatt, akkor is kiesett volna. A legjobb teljesítmény mint egyébként a Real Madrid akkor produkálta az első 5 Beck győzelméből, amikor a döntőben Puskás 4 gólt lőtt, a sorozatban pedig 7 meccsen 12-t, ám ekkor is becsúszott egy vereség a Realnak, méghozzá Nizzában. Minden idők egyik legjobb klubcsapata a Real Madrid, tehát az első 5 győzelméből egyiket sem tudta abszolválni vereség nélkül. A párját ritkító Real szériát megszakító Benfica is elszenvedett egy vereséget az első diadal alkalmával. És a Benfica is egy magyar csapattól kapott ki. 1960-ban a Benficának már egy pár harccal korábban be kellett szállnia, mint addig a Realnak, és a kupa felemeléséig 7 győzelmet kellett aratnia, de Budapestet nem tudta bevenni. Egy nagyszerű mérkőzésen Halápi és Sousa góljaival 2-1-re verte az újpesti Dózsa a portugál sztárcsapatot, amely akkor még csak titokban reménykedett, hogy ő lesz, aki letaszítja a trónról a verhetetlennek tűnő
menő Reált. Ez a párharc a nyolcad döntőben volt, vagyis ősszel, és sajnos alig volt jelentősége, ugyanis a lisszaboni első mérkőzésen a Benfica 6-2-es győzelmével gyakorlatilag eldöntötte a továbbjutást. Nem is szenvedett el több vereséget abban a sorozatban a portugál csapat, azonban a két újpesti játékoson kívül más magyarok is betaláltak a kapujába, ugyanis a 3-2-re megnyert döntőben a vesztes Barcelona mindkét gólját magyar játékos szerezte, Kocsis Sándor és Cibor Zoltán. Majd amikor egy évvel később a Benfica megvédte a címét, akkor a döntőben 3 gólt kapott Puskástól. Vagyis két egymást követő győztes fináliában összesen 5 gólt rugott a Benficának magyar focista. Más nem is talált be ellene a végjátékban. Egyébként a Benfica abban a kiírásban 2 vereséget szenvedett el, emiatt is a 9. szezonig kellett várni, hogy egy csapat veretlenül legyen meggyőztes. Ez a csapat a védekező futballt tökéletessé tévő Inter volt. Az 1963-64-es kiírásban 9 találkozón összesen 5 gólt kapott, és nem szenvedett vereséget. A Dortmund és az Everton vendégeként nem tudott nyerni. Egy éve később is csak 5-ször került az Inter kapujába labda, de ekkor címvédőként csak 7 meccset kellett játszani, és ezek közül 2-t is elveszített. A futballtörténelem következő korszakos csapata, az Ajax egyszer veretlenül, 2 döntetlennel hódította el a kupát, egyszer pedig 1 vereséggel, egyszer pedig 2-vel. A tőle a stafétát átvevő Bayern München nem tudott az akkori aranycsapatával veretlenül bekket nyerni. 2 alkalommal, 1-1 vereséggel, 1 alkalommal, 2 vereséggel ért a csúcsra. Első diadal alkalmával egyébként az elődöntőben Budapestre kellett utaznia, és az újpesti Dózsa aranycsapata 1-1-es döntetlent játszott a Bayernnel a Népstadionban. Az Ajax és a Bayern triplázások utáni angol hegemónia során a Liverpool 4 győzelméből 2-t is veretlenül aratott. Az egyiket az 1980-81-est 3 döntetlennel, az 1983-84-est 2 döntetlennel. A Beck újoncként a csúcsra érő Nottingham a 78-79-es sorozatban 3 döntetlennel, de vereség nélkül tudta megnyerni a szériát. Az 1985-86-ban győztes Steaua Bukarestinek 2 veresége volt, ebből az egyiket a Honvédtól szenvedte el a nyolcad döntőben. Az első találkozót vívták Budapesten, a Honvéd stadionjának éppen aktuális átépítése miatt a vasas pályáján, és Détári góljával 1-0-ra nyert a kispesti csapat. Jellemző az akkori hangulatra, ami nem feltétlenül tükrözte a reális erőviszonyokat, hogy a közvélemény nagyobb győzelmet és továbbjutást várt a magyar csapattól. Komorai Imre vezetőedző ennek ellenére 1-0 után nem erőltette, hogy a játékosai több gólt szerezzenek, mondván jobb ez az előny, mintha az újabb gólok szerzésének reményében esetleg megnyitja az utat a csapata az ellenfél focistái előtt. A szünetben el is mondta a játékosainak, hogy a szerény előny hasznosabb a céltalan ész nélküli rohanásnál. Hát a visszavágó bizonyította, hogy kellett volna kockáztatni, ugyanis Jenei Imre csapata 4-1-re nyert Bukarestben, majd májusban elhódította a kupát. A román csapat győzelmével kezdődött egy olyan sorozat, amely minimum elgondolkoztatta az UEFA-t, hogy jó-e ez a lebonyolítás. Nem lenne esetleg jobb egy olyan sorozat, ahol a nagyobb bajnokságok több csapattal képviseltetik magukat? Ezt a felvetést erősen alátámasztotta a 87-88-as szezon, amely végén az Eindhoven 9 meccséből 3-at megnyerve, 1-et elveszítve lett meggyőztes. A 80-as évek végén kezdődő Nagy Milán korszak egy veretlen, ám 4 döntetlenes szériával kezdődött, úgyis lehet fogalmazni, 9 meccséből csak 5-öt nyert meg a formálódó szupercsapat. Ugyanilyen mérleggel lett meggyőztes a Crvena Zvezda is. A belgrádi gárda volt az utolsó, amely 9 mérkőzéssel hódíthatta el a serleget. Ezt követően minimum 11 találkozó kellett hozzá, de voltak olyan évek is, amikor 17. A megnövekedett mérkőzés szám és a nagy bajnokságokból érkező csapatok számának 2-re, 3-ra, majd 4-re változtatásával fokozatosan csökkent az esély, hogy egy csapat veretlenül nyerjen Becket, illetve BL-t. 1991 után 6 csapat tudott vereség nélkül bajnokot ligáját nyerni, 2000 20-ig. A Marseille, a Milán és az Ajax még azelőtt, hogy a bajnokokon kívül más csapatok is jöhettek. A Manchester United kétszer, a Barcelona pedig egyszer, azt követően, hogy néhány bajnokság egynél több csapatot is nevezhet. Így a 2019-2020-as kiírásig összesen 13 gárda hódította el a trófeát vereség nélkül. És hogy miért mondtam határkőnek ezt a bizonyos 2019-2020-as szezont? Ugyanis ekkor történt az, hogy a Bayern München nemhogy veretlenül, de 100%-os teljesítménnyel nyerte meg a bajnokok ligáját. Azt hiszem, hogy ez egy olyan teljesítmény, amelyet soha egyetlen csapat sem tud produkálni, hiszen egyre több és egyre több mérkőzést kell játszani. De ne felejtjük el, hogy a 2019-2020-as szezonban a Bayern Münchennek is 11 találkozót kellett megvívnia, nemhogy vereség nélkül, de mindent győzelemmel abszolválva. És ez ennek a Bayern Münchennek a 2019-2020-as szezonban sikerült, az egyetlen csapat a történelemben, amely 100%-os teljesítménnyel volt képes Beckett, illetve BL-t nyerni. Természetesen erről a csapatról és erről a szezonról is fogunk majd beszélni a visszajátszásban, de nem ma, mert mára lejárt az időnk. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
Vagy egy tiszta fény, ébresz fel, tudom, lesz új remény. Adj nekem erőt, ami kőkemény. Elviszlek magam, majd te ősi költemény. Más nem érdekel, mint egy képregény. Olyan vagy, csak bűn és erény. A hangoddal teljesen másfajta jelen egy ikon, amit a világ megérdemel, az arcod szép, mint egy festett kép. Kegyetlen vagy, ez merénylet felé. De én hiszek benned, futok vakon. Felragyog, felragyog újra a napom. Ikon, felragyog újra a napom. Felragyog újra, ikon, én hinnék benned vakon, 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 vakon. Ikon, felragyog újra a napom. Felragyog újra, ikon, én hinnék benned vakon, 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 vakon. Ikon, felragyog újra a napom. Felragyog újra, ikon, én hinnék benned vakon. Táncolj a tűzön át, csak a szerelmen át. Keresd meg a lányt, vagy lásd bennem mást. Ez egy indián tánc, hát játsszuk el, hogy minden most kezdődik el. Támadás, a szárnyas fejvadász. Keresem az utam, én tudom, hogy merre jársz. A tű a vénán, ez egy öngyilkos álom. Ha újra élhetnék, érítsd meg, barátom. Ilyenek voltunk, minden, ami szép volt. Valami véget ért most, ne titkold. A 101-es szobában dörömbölnek a vágyak. Méreg, hűség, erő és alázat. Kezdem a fegyverem, a gyilkos ezüst golyó. Ideális popstar, mire vagy jó? Hajom a ketrecben, egyetlen hívó. Szó elég, tánc a vékony égen. A világ legvégén.
Felragyog újra, ikon, én hinnék benned vakon, 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 vakon. Ikon, felragyog újra a napon. Felragyog újra, ikon, én hinnék benned vakon.
Ezt figyeld, papa, yeah, yeah. Ikon, átkelek a Rubikon, forgatom a Rubikon, a kirakom a skubizom, mutizom, alattam fölöttem vízén ladikon, csorgok, ahogy bírok vissza, karizom. Ikon, süppedek egy kövér tikon, bár gyakorlatban nem, inkább elméleti sikon, mint egy buboréka felküldi a szifon, összehagy, majd kivon felét, kúszik, mint egy piton. Ikon, átmegyek egy fehér csikon, zebrának is hívom, becézgetem, sosem szidom, édes keserű, a keserűből rétes, mindenki előtt egy lépés, semmi erre képes. Ikon, átkezdek egy jó nagy likon, magasból az élet csüppedek. A harmadikon előttem egy mikrofon, szóra bírom, még a szívem diktálja, csak írom
Ikon, felragyog újra a napom. Felragyog újra, ikon, én hinnék benned vakon. Vakon, vakon, vakon. Ikon, felragyog újra a napom. Felragyog újra, ikon, én hinnék benned vakon. Ah, 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 ah
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május